25 perckor a Dunán.
Délelőtt. A Kossuth Rádió szolgáltató magazinja. A műsorvezető Horváth Szilárd.
9 óra múlt kicsit több mint 7 perccel, Nagy Bálint szerkesztő nevében is köszöntöm Önöket. Nézzük, mi mindent tudhatnak meg műsorunk első órájában, ha velünk tartanak. Először is, mit tegyen a gyerek nyáron? Hogyan érhetjük el, hogy a szünetben több gyors étel helyett inkább friss zöldség és gyümölcs kerüljön az asztalra?
Ha a gyermekek szeretnének valamit megkóstolni, kipróbálni, itt lehetőségük van a program keretében adott esetben könnyen elkészíthető receptek elsajátítására, megismerésére.
9:30 után megnézzük, hogy mely régióban hogyan kedvelhetjük meg, tehát a friss zöldséget és a gyümölcsöt gyermekeinkkel, unokáinkkal, tehát ezzel kezdünk. Aztán Önök szerint mi a reális órabér az időszakos munkánál? Jár-e szállás, napi 3 étkezés az órabér felett?
Például már akár 900 és 1 millió forintos bérigények vannak, és önmagában a bér emelése már nem elegendő ebben a szektorban.
9:30 után megnézzük, hogy mely régióban milyen szakmák iránt van a legnagyobb kereslet nyáron, és vajon hogyan lehet munkát vállalni valakinek nyugdíj mellett. SMS számunk 39666, erre várjuk üzeneteiket, tapasztalataikat a témákkal kapcsolatban, de Viberen is elérnek bennünket, ott a Kossuth Rádióra kell kattintani. Tartsanak velünk, már is kezdünk! Hát akkor nézzük meg az étkezést, a gyerekek nyári étkezését, mert hogy évközben megszokott napirend van és étkezési ritmus. Ez a nyári szünetben bizony felborulhat. A gyerekek sokszor csak megszokásból esznek, nassolnak, csipegetnek valamit, akár étkezések is kimaradhatnak. Az ízek felfedezése azonban gyermekkorban dől el. Aki most megtanulja értékelni a friss szezonális gyümölcsöt például, vagy a zöldséget, az felnőttként is ezt a minőséget fogja választani az adalék anyagok helyett. Kobolák Attila az Európai Friss Action rendezvényén járt, ahol Süle Katalin, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara alelnöke volt az első megszólaló.
Azzal a céllal hozták létre ezt a programot, hogy ne csak a gyerekek, hanem a felnőttek is megfelelő mennyiségű zöldséget, gyümölcsöt fogyasszanak.
Az Európai Friss Akció az első körben a gyermekeket célozza meg, a 6-17 év közötti gyerekeket, de nem titkolt célja a program megálmodóinak, hogy a gyerekeken keresztül eljussunk a felnőttekhez, hiszen ha belegondolunk, hogy otthon azért van egy családi szokásrend, hogy mit fogyasztanak, hogyan alakul ki a családi étkezés, és természetesen az a szülők feladata, a szülők felelőssége, de abban az esetben, hogyha a gyermekek szeretnének valamit megkóstolni, kipróbálni, itt lehetőségük van a program keretében adott esetben könnyen elkészíthető receptek elsajátítására, megismerésére, és ezt kéri a szülőktől, hát én magam is, mint szülő, a gyerek kívánságát igyekszünk teljesíteni.
És játékosan próbálják a gyerekekkel a zöldségeket és gyümölcsöket megismertetni. Pilisi Csenge vett részt egy kitalálós játékon.
Mi lehet benne, zöldség vagy gyümölcs?
Gyümölcs.
És milyen, de nem belenézni, bele kell szagolni. Milyen gyümölcs lehet benne?
Hagyma.
Igen, nagyon ügyes vagy. Ebbe pedig bele lehet nyúlni. És kitalálni, mi az, a zöldség vagy gyümölcs?
Banán.
Nem. Paprika. Igen, ügyes vagy.
Ki kellett találni, hogy milyen illatot éreztek?
Gyümölcs volt. Sárga dinnye, és még kukorka, hagyma, és paprika.
Az online térben is megpróbálják népszerűsíteni a zöldség és gyümölcs fogyasztást. Emiatt két kitalált karakterrel, Frutival és Vegivel animációs kisfilmeket gyártanak, amelyek viccesek és oktató jellegűek.
Ősszel is rengeteg finom zöldség és gyümölcs terem, szőlő, szilva, alma, mogyoró, póréhagyma, sárgarépa, körte, sütőtök.
Hey, és itt is van egy.
Egy micsoda?
Hát egy tökfej, különleges tökféle még vicceket is mond. Na, gyere vissza!
Idén nyáron milyen zöldségekből, gyümölcsökből válogathatnak a szülők és a gyermekek?
Idényszerűen a magyar termékeket fogyasszák, hiszen magyar termelők a nevüket, az arcukat adják az általuk előállított termékekhez, és semmi nem lehet hitelesebb, mint az a termék, amihez egy termelő a nevét, az arcát adja. Most van ugye a szamóca szezon, cseresznye, megy, barackók, a dinnye szezon, tehát folyamatos lesz az ellátottság, és a természetesen a zöldségek tekintetében sárgarépa, paradicsom, paprika.
Itt áll mellettem Bernát József, séf. Milyen ételeken keresztül lehet megszerettetni a gyerekekkel a zöldséget és a gyümölcsöt?
Bármilyen zöldséget megesznek a gyerekek. A legfontosabb az, hogy amikor együtt dolgozunk, és miközben bebedobunk egy-egy falatot, a gyerek akarva akaratlanul le fog bennünket utánozni. És is be fogja dobni a szájába, és megrágja a cukkinit, megrágja a paprikát, és amikor a végén elkészül az étel, sokkal bátrabban fog egy nagyobb kanállal is elfogyasztani belőle. Nekem is volt a fenntartásom egyébként gyerekkoromban a zöldségekkel, kisebb mennyiségbe bele lehet keverni ételekbe, és utána pedig lehet állítani az adagokon, tehát hogy minél többet teszünk bele. Lesz majd lehet egy olyan pont, amikor a gyerek észre fogja venni, hogy sumákok vagyunk, akkor ott kicsit vegyünk visszább. Hogy amikor az elején belesumákolunk valamit, de amikor már kicsit többet teszünk bele és észreveszi a gyermek, akkor ne hazudjunk. Akkor mondjuk meg, hogy igenis van benne. Azt, ami előtte már lezajlott, azt meg nem kell bevallani, hogy megtettük. Nem csak a piros gyümölcsre, meg a piros élelmiszerekre vannak a gyerekek kiélezve, hanem van, aki a zöldre. Családom másik tagjában pont eszembe jutott, hogy az uborkát, meg a Granny Smith-szalmát nem eszi meg. Uborkát is egyébként, hogy óvatosan meghámozzuk, ha levesszük a héját, vagy akár az almát. Abban a pillanatban elveszíti a színét, és így már szerintem el fogja fogadni a gyerek. Azokat, amiket tényleg a gyerek ennyire elutasít, én nem erőltetném. Inkább találnék valami más opciót, zöld fűszereknél, hogyha valaki összevágja a petrezselymet és megszórja vele a mondjuk burgonyát, akkor utána a gyerek nem fogja megenni a pirított krumplit se. Vagy megpróbálja egyébként levadászni róla óvatosan a villával a késsel és az a tányér szélére kihúzni. Ezek az illóolaj tartalmú friss fűszernövények, ez is fontos lenne egyébként a táplálkozásban, az étkezésben, már csak azért is, mert ez a rengeteg illóolaj, ez mind egyébként egészséges, és hogy a szervezetre jótékony hatással van.
Na tehát akkor folytassuk ezzel, hogy mi legyen nyáron. Itt van velünk a stúdióban Nagy Bori, az Európai Friss Action kampány egyik nagykövete, a Tányérom titkai című könyv írója, a táplálkozási szakértő. Jó napot kívánok önnek!
Jó napot, üdvözlöm a hallgatókat!
És itt van velünk dr. Németh Csaba élelmiszermérnök, és jó napot kívánok!
Jól kívánok! Köszönöm, hogy itt lehetek!
Először is, hogy van ez nyáron, hogy valóban ennyire felborul a gyerekeknek a napi rendje? Ugye az biztos, hogy az iskolai felügyelet alól kikerülnek, az iskolákban, ugye a közétkeztetésben van lehetőségünk arra, hogy befolyásoljuk az étkezésüket. Aztán nyáron pedig ez a lehetőség, ez biztos, hogy elszáll. Cserébe ott van a család.
Viszont a családnak is a ritmusa teljesen felborul, van, hogy táborhét van, hogy a nagyszülőkhöz küldjük a gyerekeket, van, hogy meg kell oldani valahogy.
Nagyszülők, én például emlékszem, a nagymamámnál remek cukros kenyereket kaptam.
Bizony, a nagyszülők szeretnek kényeztetni, az ő dolguk a kényeztetés, ugyebár, ilyenkor viszont nehéz megállni, hogy az epret ne cukrozzuk agyon, ugye?
Hát igen, pedig azt nem kellene. Na most sokan azzal érvelnek a gyors ételek, vagy éppen a hamburgerek mellett, hogy végül is azokban is van hús, vannak zöldségek, zsömle, tehát otthon is ugyanígy elkészíthetnénk. Miért egészségtelen mégis a gyors étel és a gyors étkezdékben étkezni folyamatosan? Mert egy-egy az nyilván talán nem árt.
Így van, abszolút jó volt ennek a felvetése, és úgy gondolom, hogy itt azt kell nagyon észrevennünk, hogy egyfelől amellett, hogy a nagyszülők inkább a szeretetünkre, mint a rövid távú egészségünkre hajtanak, ami teljesen jogos. Ha bele tényleg ugye olyan lett az egész életvitelünk, ez a két dolgozó családmodellel, stb., hogy igenis kényelmes, egyszerű megoldásokat keresünk, tehát mi is talán jobban szeretjük, hogyha a nagymamánk velünk van, vagy velünk volt, nem pedig a konyhába az ott töltött idő alatt, és ez viszont sajnos az ilyen feldolgozott élelmiszerek, akár ultrafeldolgozott élelmiszereknek a jelenlétét behozza az életünkbe, és teljesen jó volt a megközelítés, hogy nem kell teljesen úgy gondolni, hogy mindent ki kell zárni. Tehát ugye, amikor olvasunk ilyen statisztikák, hogy a figyelmi zavarokat okozhat, vagy az egészségünkre hosszabb távon hathat az ultrafeldolgozott élelmiszerek, hatnak az ultrafeldolgozott élelmiszerek, akkor általában arról beszélünk, amikor az összenergia bevitelének mondjuk a 20%-át ez meghaladja. De szerintem abban akkor is sokat segíthetünk, hogyha minőségi élelmiszerek felé megyünk. Tehát ugye most ez talán az egyik ilyen demonizált faluban ennek a virsli szokott lenni, és ott is például, amikor azt már csak azt tesszük, hogy a pár száz forintos ilyen hotdog pálcika helyett a tényleg minőségibb
hotdog pálcika.
Igen, ami a virsli nevet nem kaphatja meg az élelmiszerkészítési szabályozás.
És tényleg ez a neve, hogy hotdog pálcika?
Hát én találkoztam ilyet, és semmirem ezért nem kellük bajba, de hogy abszolút ilyen, amikor húspálcika meg hasonló.
Jó, nevűsnek mindesen nevezzük. Igen, meg vannak ezek a friss föl, meg egyebek, úgy néz ki, mint a tejföl, de nem az, ugye, szóval egyebek.
Igen, úgy gondolom, hogy akkor is nagyon sokat tesz próbálunk, hogyha nézzük a csomagolást, ez ugye abszolút nem is a szokásunk, és próbálunk minőségi élelmiszereket fogyasztani.
Na hát, hogy kerülhetjük el ezeket az élelmiszereket? Ugye itt már ultra feldolgozott élelmiszerekről beszélünk, húha. SMS-t idéznék, azt mondja, én úgy szerettettem meg a gyerekekkel a zöldséget, hogy főzés közben, a zöldségek pucolása közben magam is ettem. Meg a gyerekek kezébe is oda nyomtam egy-egy darab répát, karalábét. Pucolás közben a fele borsót nyersen megettük. Már felnőttek, de ma is megdésbálják a zöldségeket főzés közben, vagy csak úgy pucolnak maguknak például egy karalábét. Itt van a jó módszer, de ugye ehhez családi élet kell.
Igen, ehhez ott kell lenni a gyerekkel, be kell vonni a gyereket, ha kell, akkor játékot érdemes csinálni a közös főzésből, vagy hogy leülünk együtt enni. És ez a mai rohanó világban amúgy tényleg kihívás tud lenni, de ha már csak egy étkezést kijelölünk, mondjuk egy vacsorát, ahol azért nagyjából már mindenki hazaér, akkor együtt leülünk, és együtt eszünk. És ami nagyon fontos, a példamutatás. Itt is, aki írta az üzenetet, hogy hát ő is kóstolgatta, és hogyha a gyerek látja, hogy kóstolgatja, és hú, de finom az a zöld borsó kifejtve frissen, akkor a gyerek is oda fog nyúlni.
Ugye itt is érvényes az, amit általában el szoktunk mondani, hogy a szavaink olyan 5-7%-ban számítanak, amit teszünk, az meg 100%-ban. Pontosan. Tehát ezt fogják követni, nem is kérdés.
Igen, ez így van. És hogyha már itt a virsli-szerű készítményről szó, ilyenkor nem feltétlenül kell törekedni a tökéletességre. Igen, hogyha a gyereknél még egyelőre a virsli-szerű pálcikás akármi megy át, tegyünk köré zöldségeket, gyümölcsöket is akár. Ne féljünk akár egy epret tenni mellé, hogyha azt szereti a gyerek. És akkor már is ott van, hogy egy kevésbé egészséges, egy ultrafeldolgozott étel mellé, azért mégiscsak bevitt egy adag zöldséget, gyümölcsöt, ami hát azt mondjuk, hogy ez a napi 5 adag az ajánlott volna, és már ki is van pipálva egy. Hát, hogy mellette ott van ez a...
Az adag az mit jelent?
Tessék?
Az adag az mit jelent?
Mindenkinek ez a legegyszerűbb, szó szerint egy ökölszabály, hogy amekkora az öklünk, a markunk, az egy adag. És egy pici gyereknek ugye kisebb.
Hú, ránézek az enyémre, ez nem kicsi.
Bizony, és ötöt meg.
Ötször ennyit.
Napi 5 zöldséggyümölcs. Amúgy nem nehéz bevinni, ránézel a markodra, már egy alma szinte, ekkora, hát meg még kiegészítjük.
De ugye 5.
És ugye rostokkal, vízzel, főleg így nyáron, ugye feldúsítva ott van ez a zöldséggyümölcs, kalóriában nem is sok.
Tehát... Jó, hát jön a dinnye szezon, és akkor az öklöm még kicsinek is tűnik majd.
Ugye?
Nekem annyi gondoltam, hogy tényleg mind annyira jókat mond Bodi, hogy hihetetlen. Nekem az egyik az, ami nagyon megtetszett, hogy bele kell vinni a gyerekeket a sütögetésbe, főzésbe, és akár egy egyszerű példát jött eszembe, hogy nagyon sokszor az élelmiszerekkel szemben, pont azért talán veszünk le a polcokról nem megfelelő élelmiszereket, mert nincs is bennünk egy olyan rálátás, hogy ennek hogy kéne kinézni. Sőt, olyan igényeink vannak, amik teljesen irreálisak. És erre egy példát mondok, hogy az élelmiszeripar szidjuk, hogy mondjuk kénezi a szárított aszalt almát, hogy megmaradjon a színe. De hogyha otthon látja mondjuk a gyerkőc, hogy egy aszalt almának valóban más lesz a színe, megbarnul, kifakul, akkor nem lesznek felnőtt korában olyan elvárásai, ugye, hogy nem tudom milyen színű a tej, tehát hogy nem fehér, hanem tényleg olyan elvárásai lesznek, ami a realitás. A másik meg egyébként is tényleg az, hogy mik a tettünk, ez a másik, majd ez az 5-6%-a szó is a tettek számítanak, hogy annyira szeretünk a fenntarthatóságról beszélni, annyira szeretünk arról beszélni, hogy hazai terméket vásároljunk, az egészségünkről beszélni, de amikor eljön a pont nyáron tombol, egymás után lehet olvasni, hogy most milyen szezon van, vagy most éppen bodzavirág szezon van, a zöldborsó szezon van, stb. De ugye nagyon, nagyon keveset figyelünk erre valójában, amikor ezeket tényleg frissen lehetne. Mert ugye utána pedig ezeket olyan feldolgozott formába, rosszabb esetben útra feldolgozott formába fogjuk megvásárolni, tehát ezt is szerintem érdemes erre is odafigyelni.
Jó, erről beszéljünk egy kicsit, hogy feldolgozott, ultrafeldolgozott, szóval ilyen szavakat használunk. Ugye azt szokták mondani, hogy a legjobb az az étel, ami a lehető legkevésbé feldolgozott. Miért? Miért van ez?
hiszen a természet olyan okosan összerakta nekünk, hogy mire van szükségünk, és nyilván némi feldolgozásra azért van szükség, főleg bizonyos alapanyagoknál.
Tehát a húst mondjuk megsütjük, nem veszük meg
nyersen. A hüvelyest is áztatni érdemes nyilván főzni, hiszen anélkül ugye veszélyes volna ránk, de egy bizonyos feldolgozás fölött már bizony gyulladásokat tudnak okozni a szervezetünkben. El tudja vinni például az ízérzékelést, hogy akár egy csokit megnézve, ami dugig van most már glükóz, fruktóz, sziruppal, tehát hogy nagyon-nagyon erőteljes, édes ízeket tapasztalunk, utána egy epret megkóstolni, érdemes eljátszani egyébként. Tehát tényleg egy ilyen igazi, jó cukros
csokit. Ezt tapasztaljuk.
És igen. Utána megkóstolni az epret, nem lesz olyan édes, mint hogyha a nélkül kóstolnánk meg. És ezért is veszélyes, mert így aztán, ha rá van bízva az emberre, főleg a rohanó hétköznapokban, hogy mihez nyúljon, a kész megoldásért fog nyúlni, azért, ami, ami nagyon finom, ugye a finom, ezt szokták mondani erre, hogy a zöldséggyümölcs az nem az annyira finom, pedig rengeteg íz van bennük, főleg fűszerekkel. És innentől kezdve ugye egyre kisebb lesz az aránya a természetesebb ételekre, amiken ott vannak a rostok. Nagyon fontos, bélflóra szempontjából is. Aztán ott van rengeteg tápanyag, vitamin, hát a zöldségek és a gyümölcsök, ami valódi multivitaminjaink. Még egy ultrafeldolgozott csokiban, hát nincsenek ott.
Igen, ez kicsit hasonlít arra, amit a teljesen természetes körülmények között termelt gyümölcsökre, mondjuk almákra mondanak, hogy azt szeretjük levenni a polcról, ami a legszebben mosolyog, ami a leggyönyörűbb, ami ki van bikszolva, és amin egy kis folt van, azt már nem vesszük le esetleg, miközben az egyik, az lehet, hogy sokkal természetesebb körülmények között termesztett alma volt, és ez biztosan nem az, amelyik ki van bikszolva és gyönyörűen mosolyog, hanem az, amin esetleg van egy kis foltocska.
Bizony, bizony.
Igen, talán annyit még így hozzátennék, hogy ez abszolút ilyen élelmiszer mérnöki megközelítés, hogy szerintem, ha már akármilyen almát eszik valaki, tehát ha mosolygósat, ha egy kis foltosat, az már nagyon jó. És ez azért, mert ezek, tehát itt amikor talán az, hogy ultrafeldolgott élelmiszer, ez is egy ilyen közhelyesnek szerint, hogy mit is jelent ez, ugye nagyon sok egyszerűsítés van arra, hogy a fogyasztó minél inkább ugye, tudja, hogy mi a jó, mit érdemes fogyasztani, és végzetig egyszerűsítjük, és például ez a Nutri-Score-nál például, hogy A-tól D-ig adunk rá egy számjelzést, és az ultrafeldolgozott ugye az, hogy négy kategóriában osztja, egyébként ez egy brazilok által kitalált rendszer, és vannak az egyes kategóriában, amikor alapanyagokkal, kettesben az ilyen konyhai, tehát a friss élelmiszerek vannak az egyesben, tehát ilyen, mint a paradicsom, az alma, a tojás, a kettesben ott a gyakorlatilag a konyhai alapanyagok, mint a vaj, a cukor, és vannak a feldolgozott élelmiszerek, ezek, amiket akár mi otthon elkészítünk a konyhába, ezek már feldolgozottnak számítanak, és az ultrafeldolgozottak az, amikor tényleg akár olyan adalékanyagok vannak benne, és olyan a vitamintartalmat elölő eljárások, amik már inkább az egészséget kevésbé támogatják, nem emettek pont ezért, mert a arányok szerint nem lehet azt mondani, hogy egészségtelenek, csak ugye nem jó, hogyha ezek vannak túlsúlyban a táplálkozásunkban, és gyakorlatilag ez a negyedik kategória az ultrafeldolgozott ennek.
Na most nézzük meg akkor azt, hogy azt az elején megbeszéltük, hogy hogyan változnak itt nyáron az étkezési szokások, és miért problémás ez a dolog. De akkor nézzünk meg a nyári klasszikus problémákat. Például meleg ételeket kívánunk-e nyáron? Elhagyhatjuk-e a meleg étkezéseket, hogyha kell? Mert lehet, hogy a 40 fokos hőségben éppen nem nagyon kívánjuk, hanem jobb lenne valami nyerset enni.
Amúgy simán. Én mindig azt mondom, hogy hallgassunk arra, hogy mit kívánunk, és hogy én nem feltétlenül kívánom mondjuk a meleg levest nyáron.
Ez nagyon veszélyes, ez a hallgassunk arra, mit kívánunk, mert akkor lesz belőle cukros üdítő is a gyereknek.
Nyilván az észszerű keretek között. De hogyha nem kívánunk meleget, semmi probléma. Manapság tényleg olyan jó kis színes tálakat össze lehet tenni, akár tényleg zöldségekből, gyümölcsökből a gyerekeknek is, hogy mellette már tényleg egy kis gabonát is tegyünk, hogy legyen, amivel jól lakik. De semmi probléma nincs akkor, hogyha nem levessel, főzelékkel kínáljuk a gyerekeket. Hiszen ha ez csúszik, aztán majd télen bepótoljuk.
Hogyan csomagoljunk mondjuk, elmegy a gyerek táborba, egy napi hideg élelem. Uh-huh. Hogy csomagoljuk ezt? Milyen legyen nyáron? Pláne, hogy nem tudjuk hűteni.
Egy kis hűtőtáska egyébként az nagyon jó ötlet ilyenkor. Nagyon kis csinos hűtőtáskákat is lehet már venni, ami nem ez a jó régi hatalmas.
Fiú megy focitából be csinos hűtőtáskával, már látom magam előtt.
De sokat segít, és pont ez a jó benne, hogy mondjuk egy napra bőven eláll, hogyha ha zöldségeket, gyümölcsöket pakolunk, sokkal jobban eláll, mint egy szalámi, ami kicsit már túl van a feldolgozottsági szinten. Úgyhogy szerintem bátran pakoljunk a gyereknek, ne ott kelljen mondjuk megvenni a büfében a vajas zsemlét, ami nem feltétlenül lakik jól vele mondjuk.
Azt mondja, itt van újra az európai friss akció, mit jelent ez?
Ez egy kampány, ami európai szinten összefogtunk több országgal.
Ezek szerint máshol is gondot jelent, meg nyugodtan.
Hát mindenhol. Szerintem mindenhol a mai világban, ahol ennyire el vagyunk árasztva feldolgozott, ultrafeldolgozott ételekkel, és egyre kevesebb.
Meg időhiányjal,
igen, és rengeteg zaj van, ömlik ránk az internetről is, a tévéből is, és olyan nehéz.
Ezt kizárjuk, rögtön lesz időnk. Nagyon jó.
Jó. Ez csak nem olyan könnyű kizárni, hiszen egy a napi rutinunk része.
Igen, én amit megindítani összefoglalásként így ezt így mondanám, hogy amikor erről van szó, hogy nem gond, ugye ezt többször is hangsúlyozott, hogy nem gond, hogyha valamiből eszünk, és ez teljesen így van is. De ez, ami a dietetikusok kulcsmondata, hogy kiegyensúlyozott mértéktartó táplálkozás, nekem egyébként a mértékkel van a fő problémám az, hogy de ugye a jóból is lehet sokat enni, és egy nagyon egyszerű példa, és utána itt a kiegyensúlyozott, a változatossága fontos, hogy ugye egy nagyon jó élelmiszernek tartjuk például az olívaolajat, ami nagyon jó is, ha azt mondja, egy bizonyos mértékig, de ugye pont ez a lényege, hogy a legegészségesebb dologból is, ha egyhangúan táplálkozunk, ha túl sokat eszünk, az problémát okozhat. Tehát itt tényleg a minél változatosabb, minél sokoldalúbb tápanyag bevitel az, ami nagyon fontos, és a tápanyag az tényleg ez az értékes tápanyag, hogyha lehet mondani, hogy valóban tápanyag, és talán amikor tényleg beszélünk mindig az ultrafeldolgozott élelmiszerekről, hogy ne üres kalória legyen, de a változatosságban az is bele tartozik, hogy bizony mindent lehet enni azért.
Jó, akkor így összefoglalásként a végére hogyan állítsuk össze a gyerek étrendjét nyáron, mi legyen a zsinórmérték? Egyrészt van az ökölszabály.
Az ökölszabály, mindenképp napi 5.
Ökölnyi, zöldség, gyümölcs.
Igen. Nem kell elhagyni a fagyit, kivenni a gyereknek a napjából, hogyha megyünk éppen strandra, de hogyha már otthon vagyunk, akkor lehet érdemes mondjuk egy fagyasztott banánból készíteni otthon fagyit. Nagyon egyszerű egyébként, és már is
nem kell cukrozni azt sem, ugye?
Nem. Hogyha minél érettebben fagyasztjuk le a banánt, annál édesebb. És akkor abban már lehet belecsempészni bogyósokat. Tehát ezeket az édességeket is nyugodtan lehet úgy csűrni, csavarni, hogy azért csempészünk a gyerek tányérjára minél több zöldséget, gyümölcsöt. És aztán, ha teszem, azt elmegyünk kirándulni, hiszen nyáron megyünk az állatkertbe, strandra, ide-oda, nem kell megvonni a gyerektől, hogyha teszem azt, igen, enne egy jó fagyit, vagy egy jégkrémet, mert ha egyébként megvan az a napi 5 adag zöldség, gyümölcs, akkor megvannak a vitaminok, a rostok, és segít a gyereknek feldolgozni az olyan adalékokat is talán, ami nem a legegészségesebb. És hát, hogyha tudunk főzni otthon, az a legnagyszerűbb dolog szerintem, de nyilván ez családja válogatja. De talán pont ezek a hidegebb ételek azok, amik, hogyha azt mondjuk, hogy nem kívánjuk annyira a meleget, akkor a hidegebb ételeket talán könnyebb is elkészíteni. Magdosni kell lényegében.
Hát igazából nekem annyira esetleg a tanácsom, hogy mindig arról beszélünk, tehát ebben a műsorban is főleg arról beszéltünk, hogy mit ne együnk, mit ne ígyunk, és ezt talán kicsit egy fordítva meg lehet úgy is mondani, hogy mit tegyünk, mit ígyunk. Tehát a két legfontosabb dolog, ami például Nutriscore is, amire pozitív pontot ad, hogy meglegyen a szükséges fehérjebevitelünk, és meglegyen a szükséges rostbevitelünk. Egy abszolút elfogult emberként azt mondhatom, hogyha nem hiába kezdünk, majdnem kezdünk nagyon sokan, ugye három tojással, meg egy ökölnyi zöldséggel a napot, tehát hogyha ezt bevittük, akkor gyakorlatilag az, hogy mit szükséges bevinni, hogy az izmaink működjenek, az emésztésünknek megfelelő rostratlan legyen, az agyunk megfelelő működjön, akkor már nem hibázhatunk. Természetesen itt az, hogy minél változósabban megint csak, tehát a tojás azt néha nyugodtan lehet valami más fehérjeforrásra, a retek, paradicsom, pont a szezonalitás figyelembevételével. Tehát én ezt tudom ajánlani mindenkinek, hogy ne csak azt figyelj, hogy mit nem eltünk, hanem az, hogy mi az, ami az alapvető szükséget, hogy a szervezetünknek kielégíti.
Jó, köszönöm szépen, hát megmondtuk, ötököl. Ötökölzöl, hogy csak ő legyen benne. Nagybori.hu, itt látom, még vannak receptek, ezt is ajánljuk akkor, kedves hallgatóink. Nagyon szépen köszönöm a beszélgetést. Kedves hallgatóink, az elmúlt percekben Nagyborival és Németh Csabával beszélgettünk arról, hogy mit tegyenek a gyerekek a nyári szünetben. És most pedig 9:30 után 2 perccel krónika következik 2 percben. A mikrofonnál Bordi András.
Jó napot kívánok a hírszerkesztő Fehérvári Petra nevében is. Korrupció ellenes és átláthatósági törvénycsomagot nyújt be az országgyűlésnek a héten Görög Márta igazságügyi miniszter, hogy Magyarország hozzáférhessen az uniós támogatásokhoz. A tervezett törvénycsomag a többi között az igazságszolgáltatás függetlenségét, a részletesebb vagyonnyilatkozatokat, az integritás hatóság erősebb jogosítványait és az összeférhetetlenségi szabályok szigorításának nyilvánosságát érinteni. Több száz vendégnek kellett elhagynia egy zalakkarosi szállodát, miután hajnalban tűz ütött ki az épület alak sorában, közölte a Zalavár megyei katasztrófa védelem. A mosodában török közök kaptak lángra. A tüzet gyorsan eloltották, de nagy volt a füst. Egy embert enyhe füstmérgezés gyanújával kórházba vittek. Ma indul a Suli a Strandon program. Országszerte 30 fürdő várja a diákcsoportokat, hogy a tanulók élményszerű oktatást és játékos programokat élvezhessenek a vakációig még hátralévő időben. Az ideiglenesen kihelyezett iskolában a tanárok matematikát, környezetismeretet, természetismeretet, éneket és testnevelés órát is tarthatnak a szabadban. A csatlakozott fürdők listája a Fürdőszövetség oldalán található meg. Földrengés sorozat rázta meg a görögországi Évia szigetét. A legerősebb rengés 5,2-es erősségű volt. A földmozgást Görögország középső részén, valamint a szigettől 100 kilométerre fekvő Athénban is érezték. A sziget egyes falvaiban lakóházak rongálódtak meg, senki nem sérült meg. Itthon napos nyári idő várható, kevés komoly felhővel, csak az Alpokalja térségében lehet futó zápor, zivatar. A szél gyenge marad, a hőmérséklet napközben 27 és 32, este 21 és 26 fok között alakul.
12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
Ami hallhatóan friss, az igazán megéri. Hétfőtől szerdáig az 500 g-os magyar fürtös koktél paradicsom csomagja csak 489 forint, a nektarin kilója pedig csak 999 forint. Lidl, igazán megéri.
Ismerje meg a Magyar Rádió Művészeti Együtteseinek új évadát. Rönök Kepuszon, Láng Dorottya, Pasztircsák Polina, Barát Emőke, Ránki Dezső, Fehérvári Zoltán, Farkas Gábor, Alexander Lüken és további fantasztikus művészek a következő évad koncertjein is. Váltsa meg Vásári, Lehel, Dohnányi, Sapszon vagy Variációk bérletét.
Reklámot hallottak. Kossuth Rádió szolgáltató magazinja. A műsorvezető Horváth Szilárd.
A tanév végéig már alig 2 hét van hátra. Az egyetemisták számára is ráadásul hamarosan lezárul a vizsgai időszak. Sok fiatal már most nyári diákmunkát keres, vagy már keresett is, hogy pihenés mellett hasznosan töltse a szünidőt. A tóparti vendéglátóhelyeken például óriási az igény a megbízható munkavállalóra, de a mezőgazdaságban is ez csúcsidőszak, ott is várják a munkásokat. Az Ökonomusz legfrissebb felmérése arról árulkodik, hogy egyrészt szinte teljes foglalkoztatottságról beszélhetünk hazánkban, de nyáron már munkaerőhiány is várható. A felmérésről Nagy Bálint Kéri Endrét, az Ökonomusz vezető elemzőjét kérdezte.
Mivel függ össze az, hogy most munkaerőhiány alakult ki Magyarországon, legalábbis a legújabb kutatások ezt mutatják?
Ugye sajnálatos módon idén évelején már 9,5 millió fő alá csökkent Magyarország lakossága, és amennyiben a jelenlegi demográfiai folyamatokat, ha nem sikerül a születésszámoknak a ennyire drasztikus csökkenését megállítani, megfordítani, vagy pozitív irányba elő mozítani, akkor 2045-re, illetve 2050-re a becslések szerint közel 1 millió fővel csökkenhet Magyarország lakossága, ami értelemszerűen azzal is együtt jár, hogy csökken a munkaképes korú lakosságnak az aránya, illetőleg a 65 év felettiek aránya pedig egészen 2,4 millió fő fölé emelkedhetne, és ez természetesen nem csak a társadalomra, a társadalom egészére, a munkaerőpiacra, a GDP adatokra, a adóbevételekre, mindre hatással van. Viszont ami pozitív és kedvező, hogy 2025 évben rekordmennyiségű működő külföldi működőtőke befektetés érkezett hazánkba, 18 ezer főt meghaladó munkaerő szükségletet keletkeztetett, tehát itt egyfajta strukturális problémáról is beszélhetünk. Főleg a nagyvárosokra koncentrálódik, de különösen a magasan képzett munkaerő hiány is nyilván ezekben a szektorokban van. Az autóipar, illetve az akkumulátorgyártás mellett fontos megemlíteni, hogy a high-tech, illetve a úgynevezett fintech, tehát a pénzügyi szektort, illetve meg kell említenünk a biotech és az információtechnológiai szektort is.
Mi a helyzet a kisebb szakképzettséget igénylő munkákkal, amik esetleg mondjuk most nyáron, akár az idény munkára, hogyha gondolunk, vagy különböző részmunkaidőben vállalható nyári munkák. Itt hogy állunk?
Az idény munkák tekintetében ugye ez egy évről évre visszatérő probléma, amely most már gyakorlatilag a koranyári késő tavasztól egészen a kora őszig tartó időszakban egy közel 30%-os plusz igényt fogalmaz meg a munkaerőpiacon. Ezek a szektorok főleg ugye a balatoni turizmus, illetve a tiszatavi turizmus, tehát a különböző turisztikai desztinációk, a fesztivál szezon, annak van egy jelentős munkaerő igénye, és természetesen a mezőgazdaságnak, ami a betakarítások miatt fontos. És itt felmerül az a fajta idény munka jelleg, ami évről évre visszatérő probléma.
Lesz idén elég vendéglátóban dolgozó ember a Balatonnál?
Hát bízunk benne, hogy igen, bár ugye minden évben olvashatjuk az ezzel kapcsolatos elemzéseket és kommentárokat. A minimálbér és a garantált bérminimumnak az évről évre történő egyébként örvendetes emelése miatt nyilván nőnek az ezzel kapcsolatos minimálórabérek. Most azt mondhatjuk el, hogy a diákmunkások, akár legyenek középiskolások, akár legyenek egyetemisták, az ő számosságukat tekintve 100-150 ezer főről beszélhetünk, akik idény munkában vagy diákmunkában ilyen területen dolgoznak. A szakképzett munkaerő tekintetében az órabérek 2300-2500 forint per órabérre emelkedtek, és a, egyébként a szakképzettséget igénylő például egy cukrász vagy egy szakács bére tekintetében, főleg úgy a kiemelt turisztikai desztinációkba, Budapesten, a Balatonnál, a Tiszatónál, akár a Velencei tónál, ott például már akár 900 és kötőjel 1 millió forintos bérigények vannak, és ami érdekes körülmény, hogy önmagában a bérek emelése, illetve emelkedése és a bérigények, azok már nem elegendőek ebben a szektorban, hanem már komplex csomagokkal kell adott esetben a munkáltatóknak odavonzaniuk az idénymunkásokat. Gondolok itt arra, hogyha például valaki a balatoni turizmusba vállal munkát, ő már elvárja azt, hogy neki minőségi szállás legyen biztosítva, illetve legalább napi egy, esetenként 2 étkezést is elvárnak már a munkavállalók.
Elvárások vannak, tehát már a nyári munkánál is. Erről beszélgetünk most Dénes Rajmonddal, a HR szakértővel, a Humán Centrum vezetőjével. Jó napot kívánok önnek!
Jó napot kívánok, üdvözlöm önt is, kedves hallgatókat is!
És itt van velünk a stúdióban Göbb Róbert, a Mindiák Szövetkezet elnöke, a Humán Centrum közérdekű nyugdíjas szövetkezet cégvezetője. Jó napot kívánok önnek is!
Jó napot kívánok, én is köszöntöm hallgatókat!
Mit is nevezünk diákmunkának?
A klasszikus diákmunkának a nappali tagozatos hallgatókat foglalkoztató iskola szövetkezeteket tekintjük. Ők adnak ezeknek a diákoknak foglalkoztatási hátteret.
Hány éves kortól? Ugye én most nemrég megnéztem, 11 éves koromban dolgoztam először, hát az akkori törvények ezt bőven lehetővé tették.
Igen, jelenleg az még túl korai lenne, jellemzően 15-16 éves életkortól tudnak dolgozni a diákok, mind diák szövetkezetnél, cégünknél 15 éves életkortól már lehetőség van erre.
15 éves kortól. Uh-huh. A nyugdíjasoknál mi a helyzet? Mert ugye most a diákmunkáról beszélgetünk, de azért ezzel párhuzamosan beszélgessünk egy kicsit a nyugdíjasokról is, és önnel például lehet erről beszélgetni, hiszen mindkét szektorban érintett. Hogy van ez a nyugdíjasoknál? Nagyjából hasonló feltételeket lehet mondani, mint a diák munkánál, anyagilag, meg egyéb szempontból, vagy ez más azért?
Jellemzően igen, a közös nevező az itt a szövetkezeti foglalkoztatás. Míg a diákoknál a nappali tagozatos foglalkoztatási háttér az alap, a nyugdíjasok esetében az öregségi nyugdíjkorhatár, illetve hölgyeknél a 40 év ledolgozott munkaviszony, ez mindenképpen szükséges, és ha a nyugdíjas vonalat vesszük előre, akkor azt lehet mondani, hogy jellemzően azok a partnercégek, azok a vállalatok, akik előszeretettel foglalkoztatnak nyugdíjasokat. Itt azért egy előny mindenképpen az, hogy egy olyan komplex HR szolgáltatást kapnak a partnercégek, és a tagok is, tehát mind a nyugdíjasok, mind a diákok, hiszen a szövetkezetek egyfajta hidat képeznek a két fél között, és hogyha ez jól működik, akkor a pénzügyi, a munkaügyi HR és a szolgáltatási garanciákat mind a két fél tudja élvezni.
Mit mondhatunk egyébként erről a munkaerőpiacról, erről a nyári munkaerőpiacról, hogy diákmunkásokat keresnek, de hogyha bekapog egy nyugdíjas, akkor fogadják majd őt is?
Természetesen.
Tehát ez nem életkorhoz kötött, hanem egyszerűen kell arra a két hónapra valaki.
Akár igen, a nyári szezonális munkák jellemzően többségében a diákok előtt igen. nyílnak meg, de azok a cégek, akik hosszú távon szeretnének nyugdíjasokat foglalkoztatni, itt tehát nem csak a szezonra jellemző az ő foglalkoztatásuk, hanem évközben is előszeretettel alkalmaznak nyugdíjasokat az olyan szakmai területeken, ahol valamilyen pénzügyi, műszaki, több évtizedes szakmai mód szükséges, és az ő esetükben ez előny, ez mellettük szól, és sok esetben előfordul az is, hogy nem a külső munkaerőpiacról igénylik és kérik a szövetkezeten keresztüli foglalkoztatásukat, hanem azok a szakemberek, akik az adott vállalatnál dolgoztak. De valamilyen oknál fogva a létszámkvóta vagy egyéb helyzet nem teszi azt lehetővé, hogy ők közvetlen alkalmazásban maradjanak, akkor ez egy alternatíva lehet részükre, hogy részmunkaidős foglalkoztatás keretében ott tudnak maradni. És szellemi munkakörökben az akár egy 3-5 vagy több év további foglalkoztatást jelent.
Jó, akkor nézzük meg Dénes Rajmonddal most azt, hogy is vannak a különböző szektorok, hol a legnagyobb az igény az időszaki munkavállalókra. Turizmus, vendéglátás, ezt mondhatjuk?
Abszolút, ez a két terület, és nyilván látjuk, hogy a legnagyobb szűk keresztmetszet most egyébként a Balaton és környéke. De előtte erre egy picit részletesebben kitérnék, két dolgot visszacsatolnék az előző témakörre. Valóban, amit említett, hogy régen mi személyigazolvánnyal 14 évesen, de magunknak kellett munkát keresni. Most ez már szervezet keretek között 80-as évek óta működik, és ezt a diák szövetkezet teljes mértékben megoldja, lefedi garanciákkal, hogy a diák a bért megkapja, illetve a két szövetkezeti foglalkoztatás között, ami még párhuzam, az a járulék. És azonosság az a járulékmentesség. A diákoknál annyi kiegészítése, hogy 25 év alatt van egy adómentesség is. És a szektorokra visszatérve egyébként, ez a kereskedelmi és a vendéglátóipar az, ami...
Bocsánat, csak itt mondjuk el, ugye 25 év alatt van egy adómentesség.
Van.
De ugye 65 év felett pedig már, hogyha valaki nyugdíjas, vagy hát hölgyeknél már hamarabb is akár, hogyha valaki nyugdíjas, ott is vannak azért bizonyos fizetési kedvezmények, ugye a munkaadóknak is.
Így van. Tehát azért említettem, hogy mind a két szektorban van a járulékkedvezmény, de a 25 év alattiaknál, ami nem csak a diák szövetkezetre igaz, tehát ez felnőtt főállású foglalkoztatásra is igaz, hogy megvan a 25 év alatti adókedvezménynek, a adómentességnek a mértéke. Ez egy nagyon fontos korábbi kormányzati döntés volt. És akkor a szektorokra visszakanyarodva, ugye az összes többi iparág, az most már látható, hogy az atipikus szolgáltatási formáknak kedvez, ami teljes mértékben ki tudja ezt a projekt szemléletű foglalkoztatási igényeket szolgálni. Ami még nehézséget okoz, hogy a kereskedelem és vendéglátás, turizmus, tehát régebben azért a Balaton egy 2-3 hónapos szezon volt. Ott, hogyha az alatt egy vendéglátós tudott annyit dolgozni, akkor egész évben meg tudott ebből élni. Most már teljesen kiszámíthatatlan a szezon, és azt várják el a vendéglátósok is, és ezt nem lehet egy szakáccsal, tehát egy szakképzett munkavállalóval, egy szakáccsal, egy séffel, egy pincérrel lekövetni, hogy akkor álljon rendelkezésre, vagy olyan puffer legyen, amikor éppen szezonban nem szakad az eső, jó idő van, és mennek az emberek. És ez nagyon nehéz. Ugye megszűnt külföldön most már a sí szezonok kezdenek visszaszorulni, és azok az ingázó munkavállalók, akik egyébként télen külföldön dolgoztak, nyáron meg visszajöttek a balatoni szezonba, ezek kezdenek kikopni, és inkább maradnak egész éves ilyen wellness szállásként külföldön. Nagyon hiányzik a balatoni munkaerő egyébként, és nagyon sok vendéglátás étterem miatt is munkaerőhiány miatt nem tud kinyitni.
Na most akkor nézzük meg azt, hogy is vannak itt a pénzek. Ugye itt hallhattunk, hát számomra eléggé magasnak tűnő összegeket, amik a diákmunkásoknak az igényei. Hogy vannak ezek most összegszerűen?
Jellemzően mind a diákok és mind a nyugdíjasok esetében a rögzített alsó határ, az a mindenkori minimálbér, az éves minimálbér.
Hát itt vagy azért a minimálbért hallottunk a riportban.
Igen, de ezt azért szükségesnek tartom elmondani. Igen. Vagy a garantált bérminimum, amennyiben középfokú végzettség megléte indokolt. Tehát,
ez a törvényi minimum, ez a törvényi kötelezettség.
Ettől érvényesen kevesebbet keresni nem lehet. Aztán a piacnak a szabályozó hatása révén el lehet mondani, hogy a diákok esetében már a lélektani határ az inkább a 2000-2200 forintos órabér között mozog. Természetesen, hogyha emelkednek ezek az elvárások, tehát nyelvtudás, IT szakirányt kérnek, akkor az még tovább emelhet.
Vagy valami speciális.
Közelíthetik ezek a bérek a 2500-3000 forintos órabért. Egyedi esetekben akár ezt jóval meghaladó összegeket is realizálni lehet. Ez a nyugdíjasok esetében ugyanígy igaz, és hát természetesen egy gazdasági műszaki területen dolgozó mérnök szakember az előbb említett összegeknek akár a 2-3-szorosát is meg tudja keresni.
Elég gyakran hallunk az atipikus foglalkoztatási formákról. Mit értünk ez alatt, és miért érdemes ezekkel foglalkozniuk a munkavállalóknak?
Minden ugye atipikus, ami nem tipikus. Ugye a tipikus jogviszony az, amikor klasszikusan egy munkáltató és egy munkavállaló között jön létre egy szerződéses kapcsolat.
Ez egy munkaszerződés.
Ez egy munkaszerződés, igen.
És ehhez képest az atipikus?
Ehhez képest az atipikus, pedig az atipikusba tartozik a diákfoglalkoztatás, a munkaerő kölcsönzés, a nyugdíjas foglalkoztatás, de a home office is, meg a részmunkaidő is, ami eléggé erősen most már a szerves része egyébként a magyar munkaerőpiacnak, vagy akár az egész európai munkaerőpiacnak, ezt a COVID elég erősen átalakította. És pont az atipikus formáknak azért van jelentőséges tere, mert a cégek is jellemzően a multicégektől kiindulva, de most már a KKV szektorban is egyre jobban érezhető, hogy alakítják úgy a munkaerő szervezésüket, hogy egyre jobban megtudjanak a munkaerő piaci igényeknek, a munkavalló igényeknek felelni, és ha megnézzük a Z generációt, a mostani fiatal generációt, nekik kifejezetten igényük van egyébként arra, hogy minél többet home office-ba és minél rugalmasabb munkavégzési lehetőséget kapjanak, és az előbb elhangzott, hogy csomagot keresnek a munkavállalók, a csomagban nem csak a bér tartozik bele, vagy adott esetben a szállás, hanem meg a kafetéri és a béren kívül juttatások is, hanem hogy ő milyen rugalmas rendelkezésre állással tud munkát végezni. És ez legalább annyira fontos, mint a versenyképes bér.
Igen, akkor ezt nézzük meg egy kicsit, hogy mi az, amit elvárhatom mondjuk egy munkáltatótól. Balaton nincs szállásunk. Adjon szállást, ha lehet, akkor adjon étkezést, ha vendéglátásban megyünk el, ez talán nem is olyan nagyon nehéz. Van még más?
Van. Tehát a komfortcsomag részét több elem is képezi. Tehát vannak kényelmi szolgáltatások, amelyeket az iskola szövetkezetek nyújtanak. Ezek olyan digitális lehetőségek, tehát nem kell feltétlen személyesen fölkerekedni és bemenni ahhoz, hogy szerződés.
Bocsánat, itt éppen a Mindiáknak a honlapján vagyok, ugye mindiák.hu, és akkor látom, hogy itt tulajdonképpen lehet keresni, és akkor önök meg nyilván nyújtanak egy kapcsolati hálót, amivel ezeket a diák munkásokat nem csak közvetíteni tudják, hanem itt vannak szolgáltatások is.
Hogyne, folyamatosan. Tehát az a diák, aki lehet, hogy 15-16 éves korában elkezd dolgozni, könnyű fizikai területeken kapcsolódik be, később
mondhatni, hogy egy szövetkezeti, egy életpálya modellt is be tud futni, hiszen a karrier lépcsőjének megfelelően tudja emelni az ő térlátását.
De ez jelent neki biztonságot is, ugye? Tehát, hogy nem neki kell
Végig kopogtatni a cégeket, hanem már egy svédasztalos palettáról, ha ezt mondani, válogathat a munkák közül.
Egyrészt a végig kopogtatás, másrészt pedig azért van egy cégvezető, amelyik nyilván már dolgozik abban a szakmában 1 éve, 2 éve, 10 éve, 20 éve, és van egy diák, akinek semmi tapasztalata nincs. Önök tudják nyújtani a szövetkezetek általában ezt a tapasztalatot.
Mentorálás.
Ez a szolgáltatás, így van, amit mögé teszünk, és ezt nagyon sok partnercégnél is megteszik, nagyon komoly gyakornoki programok vannak, tehát itt nem arról van szó, hogy most bekerül egy diák a szervezetbe, és akkor ide-oda csapódik, hanem megvan az a tréning, az az oktatás, az a kijelölt személy, akár aki mellett ő az alapfeladatait el tudja látni.
Mi van a nyugdíjasoknál? Őket is érdemes arra biztatnunk, hogy szövetkezeten keresztül, már csak azért kérdezem, mert nekik nyilván nagyobb tapasztalatuk van, de lehet, hogy nem a mai napról vannak tapasztalataik, hanem a múltról.
Azért a régi iskola, én úgy gondolom, hogy mindenképpen meghatározó, tehát a mentorálást, tanácsadást egy nyugdíjas szakember is ugyanúgy el tudja látni, és hát azért a akár 3-4 évtizedes rutint azt azért meg kell becsülni. Ezt nagyon
nem most arra gondoltam, hogy önökhöz érdemese fordulnia a nyugdíjasnak, aki munkát vállalna, mert tudnak neki is így biztonságot nyújtani.
Ez egy lehetőség ugyanúgy az ő részükre is, ahogy a riport elején is említettem.
Egyszerűsített foglalkozás mit jelent?
Egyszerűsített foglalkozatással kapcsolatban szerintem a Robinak nagyobb tapasztalata van, úgyhogy ezt visszaadnám. Az előbbi témát egészíteném ki annyival, hogy amíg a diákoknál nagyon fontos a mentorálás, hiszen akkor az első munkahelyen ismerkednek meg a munkavilágával, a nyugdíjasoknál azért fontos, amit a nyugdíjas szövetkezet tud biztosítani, mert ez a nyugdíjas korosztály az élethosszig tartó munkavégzéshez, meg az egy munkahelyen történő munkavégzéshez szokott, tehát náluk ez a munkahelyváltás, és az, hogy egy pályázatot meg kell írni, egy önéletrajzot, hogy kell a kultúra, a cégvezetési, vagy egyáltalán a cég kultúrába beilleszkedni, ebbe tud segíteni egy szövetkezet nagyon egyszerűen, nagyon könnyen. Egyébként az egyszerűsített foglalkoztatással kapcsolatban törvények változtak, tehát az előző kormányzat ugye fehérítette ilyen szempontból is a gazdaságot, hogy ne lehessen ezzel visszaélni, és most már a Robi mindjárt el fogja mondani, kollégám, hogy nem igazán elvesztette azt a versenyképességét, ami miatt az egyszerűsített foglalkoztatást alkalmazták, rövid és atipikus foglalkoztatási jogviszony helyett.
Igen, és akkor egy kis történelmi kitekintés, tehát ennek a
létjogos... Hogyha ne legyen hosszú, mert már csak 2 percünk van.
A létjogosultsága leginkább, amire ez ki lett találva az egyszerűsített foglalkoztatás, hogy a mezőgazdasági idény munkába való bekapcsolódás segítette, tehát 10 főt oda toboroztak mondjuk az adott területre, ahol azt a munkát el kellett látni, abból megjelent 8, őket lejelentették a nap elején a laptopról, és megkezdhették a munkát. Tehát erre volt kitalálva alapvetően az egyszerűsített foglalkoztatás. Később pedig ez változott, tehát, de semmiképpen sem egy tartós munkavégzést alátámasztó háttérről volt szó, tehát, és ezt lehetett érezni, és mind a mai napig lehet érezni, hogy árérték arányban akár a szövetkezeti foglalkoztatás diák vagy nyugdíjas szövetkezeti vonalon, azoknál a pozícióknál, ahol ez megoldható, ott mindenképpen kedvezem. Azt lehet mondani, igen, hogy körbeautózta ezt az egyszerűsített foglalkoztatást.
Tehát az adóterhét duplájára emelte a kormány, ezáltal tulajdonképpen ebbe a szektorba a versenyképességét szűkítette, és tényleg megmaradt arra, ez az egyszerűsített foglalkoztatás mezőgazdaság és idénymunkára, amire egyébként való, és amire kezdetileg kitalálták.
Értem. De hogy van a diák munka után? Van már nyugdíjárulék? Tehát ez majd beleszámít a diáknak a nyugdíjába?
A diákok esetében és a nyugdíjasok esetében is. Ez nem biztosított jogviszony. A diákok a nappali tagozatos jogviszonyok révén válnak biztosítottá.
Az beleszámít a nyugdíjba?
Nem, náluk sem számít nem, bele. Tehát, hogyha nem dolgoznak, az sem számít bele. 98-ig beleszámítottak a felsőfokú tanulmányok, de a törvény változott, tehát jelenleg nem biztosított jogviszony, de teljes mértékben ugye adóznak, bejelentett foglalkoztatásról van szó, tehát ők a közvetlen elhelyezkedésről lesz majd szó, törzsállományi kapcsolódásról abban az esetben lesznek majd az a tudna szolgálati időt nyerni. És talán még a nyugdíjasokhoz kapcsolódóan annyit fűznék hozzá, hogy tudnak a nyugdíj mellett is, tehát a nyugdíjból származó jövedelmük, beérkező nyugdíjuk mellett munkát vállalni, tehát nincs jövedelem korlát, nem kell választani, hogy most a nyugdíjat kapjuk, vagy szövetkezeten keresztül van lehetőség keresni, mind a kettőt.
Csak egyidejűleg. Csak nagyon-nagyon rövid kérdés, és nagyon rövid választ várok, hogy ha bármi gond van a munkahelyen, a szövetkezethez fordulhat a diák? Panaszsal, jogi tanácsadást tudnak nyújtani.
Így van, és ami nagyon fontos, ha a partner nem fizet, a diák és a nyugdíjas akkor is megkapja a szövetkezeten keresztül a munkabért, és a szövetkezet jogi úton érvényesíti a partner fele. Ez egyéni munkavállalás esetében nem így van.
Nagyon szépen köszönöm. Azt hiszem, hogy erről is érdemes lenne majd valamikor még beszélnünk, hogy mi van akkor, hogyha nem fizet valaki. Az egy külön probléma. Nagyon szépen köszönöm a beszélgetést Göbb Róbertnek és Dénes Rajmundnak is.
Mi köszönjük a lehetőséget.
És most pedig hangtárunk következik.
Hangtár. A magyarság értékei hangban. A sorozat szerkesztő Társi István.
Meg kell fűzni, és meg kell inni a levét. Nesze, egy arany.
Jó, tessék, egy arany.
Köszönöm. Arany, arany.
Az arany tisztasága azt mutatja meg, hogy egy adott ötvözet mekkora arányban tartalmaz tiszta aranyat.
Nagybányán 360 méter mélységben rendszeresen folyik az aranybányászat.
Az ékszereket tartóságuk növelése érdekében más fémekkel ötvözik, ugyanis a színarany egy puha fém. A tisztaságot leggyakrabban karátban fejezik ki.
Mert a gyémánt és arany fénye szép.
És hogyha már gyémánt, akkor a karát valójában két mértékegységnek, tehát nem csak az arany tisztaságának, hanem a drága kövek tömegének is a mértékegysége. Hogy honnan származik maga a karát szó? Maticsák Sándor nyelvészt hallják.
A Szent János kenyérfa magja állandó súlyú, ezért a régi időkben kitűnően szolgált súlyok mérésére. Ennek a magnak a görög neve keratión, ez a kérasz szarv szóra vezethető vissza, a termés ugyanis szarvacska alakú volt. A szó később bekerült az arabba kirát formában, és az arabok közvetítésével terjedt el Európában az aranyötvözet finomsági fokának megjelölésére, és lett belőle karátusz, karát, stb.
A magyar karát valószínűleg a németből származik, csak úgy, mint a magazin szavunk, amely szintén arab jövevény szó.
Az arab nyelvben ez makhazin alakú volt, ez a makzan raktár gyűjtőhely jelentésű szó többes számú alakja. Ez a szó bekerült az olaszba, franciába, magazinó, illetve magazin formában, a jelentése pedig boltá, áruházzá alakult.
De hogyan lett a raktárból képes szórakoztató folyóirat?
Az ilyen újság a cikkek gyűjtőhelye, tárháza.
Az egyik legérdekesebb arab eredetű szavunk az admirális.
Amit elmulasztott a CIA főnök, Turner admirális, azt kemény fellépéssel pótolják a világtengereken cirkáló admirális társai.
Hogy mi volt a tengernagynak, a hajóhat parancsnokának az eredeti alakja?
Amir al-Bahr volt, azaz a tenger fejedelme. Ez az Amir al-Bahr a franciában és a spanyolban amirál formában rövidült, tengernagy jelentésben.
De hogyan lett az amirálból admirális?
A B az angolban került be a szóba, ugyanis valamikor a középkor végén, a kora újkor elején úgy gondolták, hogy ez a szó a latin admirabilis, azaz csodálatra méltó szóból származik, hiszen akkoriban a hajós kapitányok, tengernagyok valóban nagy tekintélyű emberek voltak.
Hangtár. Az elhangzott műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megrendelésére készítette az NTVA 2026-ban. Az adást meghallgathatják a mediaclick.hu oldalon.
Délelőtt. A Kossuth Rádió szolgáltató magazinja.
10 óra múlt néhány másodperccel, a délelőtt rövidesen folytatódik, amiről még hallhatnak mai műsorunkban. Ma már több alternatíva is létezik az ittas vezetés elkerülésére.
A felmérésünkből is az derült ki, különösképpen a fiatalok körében, hogy ők ott már 10-ből 8-szor mondták azt, hogy hívtak taxit valaki más számára is.
Vajon miért ülnek mégis még mindig sokan autóba alkoholos befolyásoltság alatt? Hamarosan erről is beszélgetünk. SMS számunk 39666. Mindezekkel folytatjuk tehát, de most mindenek előtt krónika következik. A mikrofonnál Bordi András és Bőti Attila.
Krónika. A Kossuth Rádió hírműsora.
Jó napot kívánunk, főbb híreink először röviden.
Tűzszünetre szólította fel Moszkvát Nagy-Britannia, Franciaország és Németország.
Korrupció ellenes törvénycsomagot nyújt be az országgyűlésnek a héten az igazságügyi miniszter.
Napos nyári idő várható, csak az Alpok alján lehet futó zápor, zivatar.
Következnek a részletek, a szerkesztő Király Erzsébet. Brit, ukrán, német, francia csúcs találkozót tartottak Londonban.
A fórumon Keir Starmer brit miniszterelnök, Emmanuel Macron francia államfő és Friedrich Merz német kancellár egyeztetett Volodymyr Zelenszky ukrán elnökkel a diplomáciai helyzet és az orosz-ukrán konfliktus aktualitásairól. A résztvevők azonnali és teljes tűzszünetre szólították fel Moszkvát.
Ismét több száz drónnal támadta egymást Oroszország és Ukrajna. Az orosz ellenőrzés alatt álló Krím félszigeten egy személyvonat mozdonyát érte találat. Egy alkalmazott meghalt, a mozdonyvezető megsérült.
A Krasznodari terület egyik kikötővárosában egy ipari létesítmény kapott lángra. Az orosz légvédelem több mint 300 drónt semmisített meg az ország több régiója, valamint a Fekete és az Azovi tenger fölött. Ukrajnában az északi, a déli és a keleti régióból jelentettek be csapódásokat. Egy ember meghalt, többen megsebesültek. Több lakóépület és civil létesítmény rongálódott meg.
A honvédelmi miniszter szerint kiemelten fontos az európai együttműködés erősítése a biztonsági kérdésekben.
Ruszin Szendi Romulus, aki az Európai Unió védelmi minisztereinek kétnapos informális találkozóján vesz részt Cipruson, közösségi oldalán a tagállami védelmi képességek fejlesztésének jelentőségét hangsúlyozta, valamint közös fellépést sürgetett azokkal a kihívásokkal szemben, amelyek veszélyeztetik a kontinens stabilitását és biztonságát.
Mit lesznek a témák? Az orosz-ukrán háború megkerülhetetlen, természetesen a hormuzi szoroszról is beszélnünk kell, és átbeszéljük az európai védelmi stratégiának a lehetséges kimenetelét, hogy hogyan lehet fejleszteni. Nagyon kíváncsi vagyok, ez az első védelmi miniszteri találkozom az Európai Unióba. Tegnap este beszélgettünk már a kollégákkal, mindenki kíváncsi a magyar álláspontra.
Villamosítás, energiabiztonság és energiafüggetlenség. A többi között ezekről is szó lesz az idei fenntartható energia európai héten. A háromnapos programsorozat holnap kezdődik Brüsszelben. Berek Patrícia tudósít.
A programsorozat egy konferenciával indul Brüsszelben, ahol azt is megvitatják, hol tart az EU azokkal az ajánlásokkal, amelyeket Enrico Letta volt olasz kormányfő fogalmazott meg jelentésében 2 évvel ezelőtt. Egységes piacra van szükség az energia területén is, ennek katalizátora lehet a zöld és digitális átállás. Hívta fel a figyelmet jelentésében a volt miniszterelnök, aki szerint ha az EU nem lép gyorsan, súlyosan lemaradhat Kínával és az Egyesült Államokkal szemben. Az energiaellátás és a zöld átállás kérdése legalább annyi javaslatot, mint amennyi vitát szült azóta. A zöld átállás része az is, hogy csökkentsék a keresletet a fosszilis hordozók iránt. Ezért is gyorsítaná fel az EU a villamosítást, különösen a közlekedésben. A bizottság a tervek szerint jövő hónapban mutatja be villamosítási akciótervét. Ennek része egyebek között az épületek energetikai korszerűsítése, az ipar és a közlekedés villamosítása, a hálózat fejlesztése és bővítése is. Ezekről a témákról is szó lesz az Európai Fenntartható Energia Hetén.
Előrelépésnek nevezte a magyar és az ukrán kormány kisebbségeket érintő megállapodását a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség elnöke.
Brezovics László a Kossuth Rádióban azt mondta, A megegyezés visszatérés az alapokhoz, ugyanakkor bővítés is az egy évvel ezelőtti állapothoz képest. Emlékeztetett a Kárpátalján élő magyar kisebbség jogi követeléseit, korábban 11 pontban foglalták össze. Legutóbb ugyanerről a csomagról tárgyaltak, és minden tételről sikerült részben megegyezni. Brezovics László ezek között említette a magyar nyelvű oktatás engedélyezését, az óvodától a felsőoktatásig, a nyelvhasználatot és a szimbólum használatot is.
A vitás kérdések a politikai képviselet, a nemzeti kulturális autonómia és a család és utóneveknek a magyar módon való anyakönyvezése. Ezek a kérdések, amelyben jövőre tették a megegyezést, az ukrán fél fog előállni a megoldási javaslatokkal.
Felülvizsgálja az előző kormány által kiadott menedékjogokat a belügyminisztérium.
A tárca a lehetőséget ad az érintetteknek helyzetük tisztázására, azonban ha a vizsgálaton nem jelennek meg, nélkülük döntenek a státuszukról. Az Orbán kormány több külföldi politikusnak, például két lengyel egykori kormánytagnak és a volt macedón miniszterelnöknek is menedékjogot adott.
Korrupcióellenes és átláthatósági törvénycsomagot nyújt be az országgyűlésnek a héten Görög Márta igazságügyi miniszter, hogy Magyarország hozzáférhessen az uniós támogatásokhoz.
A kormány közösségi oldalán közölte, a tervezett törvénycsomag a többi között az igazságszolgáltatás függetlenségét, részletesebb vagyonnyilatkozatokat, az integritás hatóság erősebb jogosítványait, az összeférhetetlenségi szabályok szigorítását és a magántőke alapok végső tulajdonosainak nyilvánosságát érinteni. Közben a miniszterelnök közösségi oldalán azt írta, mai ülésén a parlament felfüggeszti a devizahiteles ügyek végrehajtását. Magyar Péter hozzátette, a kormány emellett jelentősen csökkenti a képviselői fizetést és költségkeretet.
A vagyonnyilatkozati rendszer átalakítását sürgeti az országgyűlés elnöke. Forsthoffer Ágnes szerint a jelenlegi szabályozás elavult, hiányos és nem alkalmas a politikusok vagyoni helyzetének átlátható bemutatására.
A házelnök emlékeztetett arra, hogy a rendszer felülvizsgálata az uniós forrásokhoz kapcsolódó vállalások teljesítése miatt szükséges. Hozzátette, a cél az, hogy a jövő év elején esedékes vagyonnyilatkozatok már az új szabályozás alapján készüljenek.
A Vállalkozók és Munkáltatók Szövetségének főtitkára szerint a kis és közepes vállalkozások termelékenységének javításában van a gazdaság tartaléka.
Perlusz László azt mondta, a szövetség az érdekképviselet mellett a fennmaradáshoz és a hatékony működéshez szükséges gyakorlati segítséget is nyújt az ágazatban. A főtitkár a legnagyobb kihívások között a generációváltást és az energiaellátási bizonytalanságot említette, de programjukkal a beszállítói fejlesztésben is jelentős támogatást tudnak nyújtani.
Nagyon kevés az a középvállalkozás, amely valóban elkülönült menedzsmenttel és professzionálisan tud működni, és mondjuk valóban be tud kapcsolódni, mondjuk a nemzetközi értékláncokba. Nem azt mondjuk, hogy nincs szükség mikrokisvállalkozásra, dehogy nem. De kell egy evolúciós folyamat lezajlódjon, hogy azok maradjanak a piacon, amelyek valóban megtalálják azokat a piaci réseket, azokat a helyi közösségeket, ahova a termékeiket, szolgáltatásaikat tudják adni, és amelyekben megvan a potenciál, ők középvállalkozásra fejlődjenek, ha lehetséges, regionális vagy világszínvonalon is kimenjenek piacokra, és bekapcsolódjanak ezekbe az értékláncokba. Ezeket próbáljuk segíteni.
A Települési Önkormányzatok Országos Szövetségének elnöke szerint bérfeszültséget okozna az önkormányzatoknál a miniszterelnök javaslata a polgármesteri illetmények csökkentéséről.
Hanusi Péter a Kossuth Rádióban hangsúlyozta, a jelenlegi szabályozás rendezte a bérek közötti aránytalanságokat. Hozzátette, ha a kormány a 2024 előtti szintre csökkenti a polgármesterek fizetését, az ismét problémákhoz vezet.
Nagyon-nagyon sok olyan vezetői társunk volt már az önkormányzati rendszerben, aki konkrétan többet keresett a polgármestereknél. Ez egy méltatlan helyzet. Ezt oldotta fel az új változás. Hogyha most mi visszamennénk arra a finanszírozási rendszerre, akkor az történne, hogy mi kiszámoltuk, hogy az 5000 alatti települések polgármesterei, közel 90% a polgármestereknek, az a 2026 márciusi nemzetgazdasági átlagkeresetet sem érnék el. Ez azt jelenteni, nem csak a vezetők keresnének többet egy önkormányzatnál a polgármesternél.
A közhasználatú fürdőkre vonatkozó 2024 óta hatályos szabályozás felülvizsgálata és átalakítása az egyik legfontosabb célja a Magyar Fürdőszövetség részben megújult vezetőségének, mondta a szövetség főtitkára.
Balogh Zoltán közölte, programjukban kiemelt figyelmet fordítanak a gyógyvizes medencék fenntartására, a gyógyvizek forgatására és vegyszeres kezelésére.
Ha ezeket a vizeket elkezdjük vegyszerezni, akkor nem mondjuk azt, hogy biztosan fogja károsítani, de több víz esetében, több összetételű víz esetében károsíthatja. A határidők módosítását azért kérjük, hogy minden vizet be tudjunk vizsgálni, hiszen egyedi ez a Kárpát-medencei víz, de nem egységes, hanem ahány fürdő annyi összetétel, mind ásványi anyagában, mind szerves anyagában tekintve, és ezért azzal a vegyszerrel, ami egyébként itt nem hidrogén alapú, hanem hidrogénperoxid alapú vegyszer, amivel a gyógyvizeket tudjuk vegyszerezni, befolyásolhatja. Ha már csak ránézünk a vízre, teljesen más lesz az állaga, a kinézete, illata, nem lesz az a gyógyvizes illat. Ezáltal az a komplex hatás, ami a gyógyvízből adódik, már az egyik elemét elveszíti.
Az Építési Vállalkozók Országos Szakszövetségének elnöke szerint a fuvarozási nyilvántartásból egyértelműen kiderül, hogy hol van azbeszt szennyezett kőzuzalék, így a mentesítés is megkezdődhet.
Kói László a Kossuth Rádióban azt mondta, a két lehetőség közül az egyik, hogy egy aszfaltréteggel letakarják a szennyezett felületet, így az nem porzik tovább. A másik pedig, hogy felszedik és elhordják a kőzuzalékot, ezután pedig teljesen új utat építenek. Mint mondta, az utóbbi a költségesebb és bonyolultabb folyamat, amely várhatóan az önkormányzatokat terhelné leginkább.
Egyszerre kell gondolnunk egészségügyi kérdésekre, munkavédelmi kérdésekre és a környezetre is. Mi építőiparosok nyilvánvalóan ennek a szakmai, szakszerű dolgait kell, hogy tudjuk, de látni kell, hogy ez az egész folyamat a megrendelővel kezdődik. Az esetek 90-95%-ában itt önkormányzati fenntartású utakról beszélünk, ezért is fontos, hogy az új kormány összeszedte az érintett önkormányzatokat, és közösen valami megoldást keresnek. Szakmailag megvan a megoldás, itt én szerintem ez most elsősorban pénzügyi kérdés.
Erős földrengés rázta meg a Fülöp-szigetek déli részét. Az eddigi hírek szerint 15 ember meghalt, több mint 130 megsérült. Sok ház összedőlt, így a romok alatt még lehetnek áldozatok.
Iskolákban, kórházakban és más épületekben is károk keletkeztek. Az embereket több térségben magasabban fekvő területekre irányították. A hetes erősséget meghaladó földmozgást több utórengés is követte.
Autós percek.
Az Útinform tájékoztatása szerint dolgoznak az M1-esen Hegyeshalom felé a 19-es és a 27-es kilométer között. Csak a belső sávjárható, több mint 3 kilométeres a torlódás, aki teheti válasszon más útvonalat. Több baleset is történt az M3-ason Vásárosnamény irányába. Mogyoród térségében munkagépnek hajtott egy autó. A 19-es kilométernél a leállósávot foglalják el a sérült járművek. Nyírmada térségében a 41-es főúttal összekötő fel- és lehajtó ágon ütközött két autó. Mindkét irányban lezárták a pályát. Motorossal karambolozott egy autó az M4-esen a főváros felé az M0-ás csomópontnál, a 24-es kilométernél a forgalmat leállították, a párhuzamos kollektorágon elkerülhető a lezárt szakasz. Súlyos baleset történt a 8-as főúton a 119-es kilométernél, az utat lezárták, kerülni a 84-es főúton lehet. Karambol történt az 55-ös főúton is, a 99-es kilométernél lezárták a félútpályát. Árokba borult egy nyerges teherautó vontatmánya a 68-as főúton, a 94-es kilométernél, ott is félpályás korlátozás érvényes.
Fővárosi információkkal folytatjuk.
Üdvözlöm a hallgatókat! A fővárosban baleset nehezíti a közlekedést a 14. kerületben a Csömöri úton a Fűrész utca közelében. Az érintett BKK autóbuszok Csömöri úton lévő Bosnyák tér megállóját a közútra helyezték át. Továbbra is lassú a haladás a Budai alsó rakparton a Petőfi hídnál, északirányban a Pesti alsó rakparton a Lánchídnál. Schilling Zsolt, BKK Info.
Időjárás jelentés.
Napos, nyári, száraz idő várható, kevés gomoly felhővel, csak az Alpokalja térségében alakulhat ki futó zápor, zivatar. A hőmérséklet napközben 27 és 32, este 21 és 26 fok között alakul. A hét közepéig tovább melegszik az idő, aztán szerdától egyre több felé várható már zápor, zivatar.
A Krónikát Király Erzsébet szerkesztette. Köszönjük figyelmüket a munkatársak nevében is Bordi András és Bőti Attila. Viszont hallásra!
Műsorajánlat. Jó napot Magyarország, Újhelyi Zoltánnal.
Mit gondol a szívhangrendeletről? Megtartaná vagy megszüntetné? És mi a véleménye arról, hogy 2027-től ismét széles körben visszaállíthatják a katás adózást?
SMS számunk 0630 9666. Telefonszámunk a 061-es és 30-as előhívóval 759 52 00. Mit szól hozzá? Jó napot Magyarország 16 óra után a Kossuth Rádióban.
Dankó Pista születésnapja alkalmából a Dankó Rádió és a Média Klik különleges tematikus hétvégével tiszteleg a Dankó Rádió díjjal elismert művészek előtt. Éját újra a magyar nóta, a cigányzene, az operett és a népzene legszebb pillanatait a kitüntetett művészek előadásában. Dankó díjazottak hétvégéje. Június 13-án és 14-én a Dankó Rádióban és a Média Klikken.
Délelőtt. A Kossuth Rádió szolgáltató magazinja. A műsorvezető Horváth Szilárd.
4:11 múlt közel 2 perccel, és az ittas vezetéssel foglalkozunk, ami nem egyszerűen közlekedési kihágás, hanem mások életének és a saját emberi méltóságunknak a közvetlen semmibevétele. Ma már több lehetőség van ennek elkerülésére, ott vannak például az éjszakai buszok, taxit is bármikor hívhatunk. A Bolt emiatt készített felmérést és kampányt is indított, Kobolák Attila látogatott el hozzájuk, ahol Fürtös Ágnes, a Bolt Magyarország vezetője válaszolt kérdéseire.
10-ből 7 magyar rendelt már fuvart másnak, hogy megelőzze a bajt. 2025-ben 826 személyi sérüléses közúti balesetben játszott szerepet az alkohol. 2024-ben ez a szám 844 volt. Ez csökkenő tendenciát mutat. Milyen eszközökkel, kezdeményezésekkel lehet minimalizálni az ittas vezetők számát?
Szerencsére az irány jó. Ez számomra azt jelenti, hogy egyébként tudják az emberek, hogy mi a helyes döntés, viszont valahol máshogy alakul az este, és az a legfontosabb ebben az esetben, hogy ott legyünk ezeken a pontokon, és felhívjuk a figyelmet arra, hogy valójában mi is a jó döntés. A Don't Drink and Drive kampányunk kapcsán ott vagyunk a legnépszerűbb szórakozó helyeken, különböző vizuálokkal hívjuk fel a figyelmet. Plakátok, matricák, illetve egy kreatív torzított tükör is található ezeken a helyeken, ami igazából emlékeztet arra, hogyha ilyen helyzetben látjuk saját magunkat, akkor valószínűleg inkább taxit kéne hívni. Illetve a social media felületén népszerű véleményvezérekkel működünk együtt, illetve több partnerünk is csatlakozott a kezdeményezéshez, akik ebben a témában érintettek, például az OMS is támogatja a kezdeményezésünket. És amikor alkoholt fogyasztanak az emberek, akkor ne üljenek volán mögé. Legyen egy kézzelfogható és elérhető megoldás a zsebükben, mert ez nyomon követhető, kiszámítható. Például van a családi profil, ahol egy szülő nyomon tudja követni a saját családtagjainak az utazásait, vagy esetleg tud nekik hívni egy autót. Erre próbáljuk emlékeztetni a fiatalokat is, hogy amikor elindulnak otthonról, tudják, hogy ők bulizni mennek, és úgy is érjen véget az este, hogy semmilyen probléma nem adódik.
Említette a szórakozó helyeket, hogy ilyenkor több sofőrt küldenek oda, hogy minél több embert el tudjanak vinni, és minél kevesebb embernek jusson ezáltal eszébe az, hogy autóba üljön esetleg.
Itt inkább az a fontos, hogy az utasoknak eszükbe jusson. Alapvetően a kutatásból az derült ki, hogy a legfőbb visszatartó erő az a saját biztonságuknak a figyelembevétele, illetve segíti őket a helyes döntés meghozásában az, hogyha egy könnyen elérhető alternatíva van. Ami azt jelenti, hogy igazából itt a probléma az, hogy amikor elindul otthonról, ő tudja, hogy inni fog, és nem autóval fog hazamenni, viszont sok esetben nem jut eszébe egy kézzel felható alternatíva a saját gépjármű, vagy esetleg egy ittas ismerős mellébeülés helyett.
Hogyan látja látják, eddig mennyire sikeres a kampány, sikerült az emberek szemléletét átformálni?
Alapvetően szerintem itt nem is kell szemléletet átformálni, hiszen mindenki tudja, hogy ilyen helyzetben mi a helyes döntés, inkább csak arról van szó, hogy tényleg az utolsó döntési pillanatban is ott legyünk, segítsük őket és megerősítsük őket abban, hogy az volt a helyes döntés, amit meghoztak akkor, amikor már elindultak otthonról. A felmérésünkből is az derült ki, különösképpen a fiatalok körében, hogy ők ott már 10-ből 8-an mondták azt, hogy hívtak taxit valaki más számára is, úgyhogy szerencsére ez kijelentető, hogy itt úgy tűnik, hogy kezd kialakulni egy ilyen digitális védőháló, ahol odafigyelünk egymásra és segítjük a barátainkat, ismerőseinket.
És akkor beszélgessünk ezekről a tényekről. Itt van velünk a stúdióban Berzai Zsolt rendőr, a lezredes, az ORFK baleset megelőzési osztályának vezetője. Jó napot kívánok!
Jó napot kívánok, üdvözlöm a hallgatókat!
És itt van velünk Nezsik István is, az autós nagy koalíció elnöke. Jó napot kívánok ennek
Jó
is!
Jó napot kívánok!
Hát akkor nem tudom, hogy tényleg nincsen igazán szükség kifejezetten szemléletformálásra? Mit gondolnak erről?
Én azt gondolom, hogy sokkal többet jelent a hétköznapokban maga a prevenció, tehát a megelőzés, hogy felhívjuk a figyelmet, hogy miért fontos erről beszélnünk. Természetesen, hogyha a rendőrséget nézzük, alapvetően rögtön az ellenőrzések jutnak az emberek eszébe. Ugye hétvégeken, hajnali órákban közúti ellenőrzések, mondhatni menetrendszeriek, mind a fővárosban, mind a szórakozó helyek környékén. De én azt gondolom, hogy ez már egy olyan jellegű rendőri intézkedés, aminél van jobb, az pedig az, hogy valamilyen módon megpróbáljuk meggyőzni a járművezetőket, és itt, ahogy el is hangzott itt az előző anyagban, nagyon jól mondta a hölgy, tehát ha nem indulunk el az autóval, vagy nem autóval megyünk a szórakozó helyre, mert tudjuk, hogy alkoholt fogunk fogyasztani, akkor már tettünk valamit azért, hogy ne történjen egy komolyabb baj. De ami a legfontosabb, én azt gondolom, hogy ez nem rendészeti probléma, ez önmagában egy társadalmi probléma, és a legtöbbet az tehet, aki úgymond az autó felett rendelkezik, illetve az az ember, aki azzal a személlyel tartozkodik együtt, például egy szórakozó helyen, akivel később majd utazni fog. Tehát én is nem akarom áthárítani a felelősséget az utasra, hogy a gépjárművezető tulajdonosára, de azt gondolom, hogy hogyha le tudom beszélni a járművezetőt, meg tudom győzni, vagy nagy Isten, elveszem tőle a jármű indító kulcsát, akkor bizony tudok tenni annak érdekében, hogy ő ne üljön ittasan autóba. Mert olyan állapotban már nem fogja tudni azt eldönteni, hogy ő vezetésre képes állapotban vagy sem. Magyarországon zéró tolerancia van. Tehát tulajdonképpen nem is kell eldönteni.
Ez mit jelent a zéró tolerancia?
Az azt jelenti, hogy egy csepp alkoholt sem fogyaszthat, képi meghajtás.
Tehát nem mondhatjuk azt, hogy csak egy fél deci bort ittam, mert a fél deci is kimutatja a szonda, és az is.
Ez így van, így van. Mindenkire másképp hat az alkohol. Tehát ezt nagyon nehéz kiszámolni. Attól függ, hogy mennyit fogyasztott, előtte étkezette, pihente, nő, vagy esetleg férfiről van szó, tehát ezt így nehéz meghatározni, hogy ennyi idő után távozott a szervezetéből az alkohol, vagy sem.
Az adatok mit mutatnak egyébként a jogkövetésünkről? Javult-e az utóbbi időben, vagy inkább romlott?
Javult. Mindenképpen javult.
Minden területen?
Igen, tehát hogyha általánosan veszük a balesetek mutatókat, akkor azt mondom, hogy egy erőteljes csökkenést számolhatunk be. 2000-es évektől kezdődően a mai napig mind a halálos kimenteli, mind a súlyos, tehát a személyesüléses baleseti számok csökkentek. Az ittas járművezetők által okozott baleseti számok is jelentősen csökkentek. Arányt tudok mondani, az elmúlt évben 6,4% volt az, amit az ittas járművezetők okoztak személyisérüléses baleseteknél. De volt olyan időszak a 2000-es évek elején, amikor ez 10-11-12% is volt.
Tehát önmagukban a baleseti szám is csökkent, és ezen belül az arány is az ittas vezetéssel okozott balesetek aránya is. Hát ez komoly.
Úgy közlekedj, mintha a számodra legfontosabbak lennének körülötted. Ugye egy nagyon régen zajló kampányról beszélünk, ez nem egy újdonság, évek óta beszélgünk és beszélgetünk az OBB-ben is erről, és teszünk ennek a kampánynak a részeként. Én egy picit kibővíteném ezt a témát. Én nem csak az alkoholra gondolok, hanem minden tudatmódosítószerre. És az is egy nagyon-nagyon fontos dolog, hogy itt a mai világban nagyon nehéz azt mondani, hogy mit jelent a tudatmódosítószer.
Hát éppen ezt akartam kérdezni, hogy ugye rögtön az embernek eszébe jut persze az ital, eszébe jut a drog, de a gyógyszerek is eszünkbe juthatnak, sőt, eszünkbe juthat még valami, ami a vezetésnél gyorsan előjön egy csomó emberből, a düh.
Nagyon sok minden van, és hát a drogoknál is van egy csomó olyan folyamatosan változó drog, amit de nem tud a törvénykezés után követni, ettől még nem vagyunk tudatunknál, és úgy közlekedünk, hogy megdöbbente a mindennapi úton. Én azt hiszem, hogy minden veszélyes, és egyetlen egy súlyos vagy halálos közlekedési baleset is sok az úton. Abban kéne összefognunk, hisz néhány tízezer rendőr van összesen Magyarország területén, van 9,7 millió magyar állampolgár, és van 300 ezer kilométernyi közút, ahol a mindennapokban találkozhatunk egymással. Ezek olyan nagy számok, hogy itt rendőrét kiállítani egy teljesen nehéz, azt kell mondjam, időnként felelőtlen dolog, saját magunknak kell úgy közlekedni, és valóban jó dolog, hogyha barátok, ismerősök a mulatozás és a különböző szórakozási esték után lebeszélik arról a másikat, hogy ő beleüljön az autóba, elveszik tőle a kulcsot, és megpróbálják megoldani, hogy valamilyen más alternatív úton jusson haza.
Az zéró tolerancia, ugye az alkoholnál beszéltünk erről, ugye csepp se. Más tudatmódosítószereknél, és most ugye van egy ilyen határeset, amikor valakinek elő van írva mondjuk valamilyen gyógyszer, de esetleg van mellékhatása.
Így van, tehát ez nagyon gyakran előfordul. Te ugye idézhetném szokásos mondatot, hogy gyógyszerészével és házi orvosával egyeztessen e tekintetben, de azt gondolom, hogy olyan, vannak olyan erős nyugtatók, amelynek hatása alatt nem szabad vezetni. Tehát ez kimondottan tiltott is, és ez rá is van írva ugye a dobozra, illetve hát az orvos is, orvosnak is el kell mondania, hogy milyen hatásai lehetnek. Egy dologról még nem esett szó egyébként, mi az, ami még itt fontos lehet, az a fáradtság. Az hasonló tüneteket produkál, mint az ittas járművezetés.
Tehát, és ugye ülünk az autóban.
Így van. Tehát ami tipikus ugye egy ittas járművezetőnél és egy fáradt embernél is, az, hogy ugye lassítja a reakcióidőt, szűkíti a látóteret, rontja a távolság és a sebességbecslést, csökkenti a koncentrációt, és ami a legfontosabb, hogy növeli a kockázatvállalási hajlandóságot, és egy hamis biztonságérzetet ad a gépjárművezetőnek. Tehát ugye szokták mondani, hogy attól lesz bátor és erős valaki, és akkor egyéb huncutságok elkövetésére is képes, tehát már akkor ott van egy sebességtúlépés, ott van mellette, hogy nem köti be magát, szabálytalanba csábot, és úgymond így egy erőszakos vezetési stílust. Tehát nem feltétlenül kell a rendőrségnek megállítani egy járművezetőt ahhoz, hogy felmérje, hogy itt valami nincs rendben. És többnyire azért ki is szokott derülni, hogy mi az.
Az autókról beszéltünk most főként, de azért hát nem csak az autók közlekednek az utakon. Ott vannak a motorkerékpárok, ott vannak a rollerek, és ott vannak a kerékpárok.
És a gyalogosok.
És a gyalogosok,
tehát
bocsánat.
Mindenki teljes közlekedési ág kint van az úton, és hát nagyon-nagyon fontos az, hogy az idő az egy nagyon érdekes tényező. Tehát az idő egy másodperc, az az idő, ami gyakorlatilag észlelek valamit az úton, kezem, lábam megmozdul, teljesen mindegy, hogy gyalogosként, vagy pedig valamilyen járművel közlekedőként, utána, hogyha járművel közlekedők, annak is van egy reakció ideje, hogy az mennyi időn belül reagál, és hát az alatt, ameddig ezek a történetek történnek, addig haladunk az úton valamilyen formában.
Mondjuk, ha csak 60-nal megyünk, akkor is megtettünk ez idő alatt mondjuk 20 métert.
Hát 50-nél 14-et.
Igen.
Tehát gyakorlatilag az 3-4 zebra, és 3-4 zebrányi utat megtenni, de ugye van egy új kereszt tervezet, amiben nagyon tetszik például az, hogy föl kell venni a gyalogosnak a zebránál a szemkontaktust a vezetővel, a sofőrrel, hogy egyáltalán ő képbe van-e, hogy hol van, Én nagyon sűrűn azt látom ma, hogy a gyalogosok olyan helyzetet teremtenek, hogy körül sem néznek, és úgy belépnek a zebrára, akár egy olyan helyen is, ahol nem látszódik az, hogy ő érkezni fog bokrok, fák, táblák közül, ahol igen, egy nagyon komoly baleset részesévé válhatnak, és nem is biztos, hogy a járművet vezető egyedül az, aki felelős lesz.
A zéró tolerancia az ezek közül a közlekedési eszközök közül, amelyeket említettem, melyekre vonatkozik? Ugye most a gyalogosokat
is értsük bele. Gépi meghajtású járművekre, tehát ide a tartozik is. A roller, így van. Tehát az elektromos rollerek is ide tartoznak. Ugye a rendőrség még ugye a jogszabály megjelenése előtt bekategorizálta azért, hogy végül is, hogyha intézkedni kell, mert elég gyakran kell, sajnos a rolleresek által okozott, illetve elszenvedett balesetek száma az elmúlt évhez képest tulajdonképpen megduplázódott. Persze nem mindegyik ittas volt, azért hozzáteszem.
De bocsánat, de mi van az elektromos biciklikkel, azok is ebbe a kategóriába számítanak?
Ott, vagy attól függ, hogy vannak elektromos kerékpárok, tehát ez kerékpárnak számít. Itt a rollerek alapvetően értem, azok a mondjuk, ugye, és nagyon sokszor ezt használják a fiatalok éjszaka, mikor mennek haza szórakozó helyről, és nem is egyedül, hanem mondjuk ketten állnak azon a rolleren, és úgy, hogy nagyon gyakran ittas a járművezetője. Ez pedig ugye az alkohol befolyásoltság mértékétől ez lehet akár bűncselekmény is. Tehát ezt kell megértenünk, hogy ezt egy erőgép hajtja, ezt a járművet innentől kezdve nem szabad úgy vezetni rollert, hogy előtte alkoholt fogyaszthatunk. Kerékpárosok esetében más a helyzet, előfordul nagyon gyakran, sajnos, hogy kerékpárt ittasan vezetnek, jelenleg nem tiltott. Itt a kerékpáros
jelenleg ezt hangsúlyozzuk.
Így van, jelenleg. Jó. Én megmondom őszintén, ezen nem értek egyet, ha lehet ilyet mondanom rendőrként. Vezetésre képes állapotban kell lenni a kerékpár hajtójának. Csak kérdezem én, amikor már elfogyasztott egy bizonyos mennyiségű alkoholt, és az alkohol az ítélő képességét módosítja, akkor ő el tudja eldönteni, hogy ő vezetésre képes állapotban van, vagy sem. Feltételezem nem, hát ugye ezt mutatják a rendőri ellenőrzések is. Én azt gondolom, hogy mivel a közúti közlekedésben vesz részt, és jármű a kerékpár, innentől kezdve a zéró tolerancia, azt gondolom, hogy rájuk is kell, hogy vonatkozzon.
Jó, hát az Újkresztről amúgy is szerintem még beszélgetünk jó pár szó. Nagyon szépen köszönöm önöknek, hogy eljöttek hozzánk. Kedves hallgatunk, az elmúlt percekben az ittas vezetésről, vagy a mondjuk így, hogy tudatmódosított állapotban elkövetett, nyugodtan mondhatjuk ezt, hogy elkövetett, ugye, vezetésről beszélgettünk Berzai Zsolt rendőr alezredessel és Könyezsik Istvánnal, az autós nagy koalíció elnökével. És most pedig 10:30 elmúlt 2:30 perccel, krónika következik 2 percben a mikrofonnál, Bordi András.
Jó napot kívánok a hírszerkesztő Fehérvári Petra nevében is. Korrupcióellenes és átláthatósági törvénycsomagot nyújt be az országgyűlésnek a héten az igazságügyi miniszter. A jogszabályokat többi között az igazságszolgáltatás függetlenségét, a részletesebb vagyonnyilatkozatokat, az összeférhetetlenségi szabályok szigorítását és a magántőke alapok végső tulajdonosainak nyilvánosságát érintenik. Átalakítaná a politikusok vagyonnyilatkozatának rendszerét az országgyűlés elnöke. Forsthoffer Ágnes szerint a jelenlegi adatszolgáltatás elavult, hiányos, nem alkalmas a politikusok vagyoni helyzetének átlátható bemutatására. A házelnök Facebook oldalán azt írta, a cél, hogy a jövő év elején esedékes vagyonnyilatkozatok már egy új szabályozás alapján készüljenek. Az európai védelem erősítéséről és Ukrajna támogatásáról tárgyalnak az uniós védelmi miniszterek Cipruson. A honvédelmi miniszter szerint a jelenlegi biztonsági helyzetben kiemelten fontos a közös európai fellépés, valamint a védelmi képességek fejlesztése. Ruszin Szendi Romulus közölte, a megbeszéléseken szó lesz a tengeri biztonságról, valamint az európai védelmi stratégia végrehajtásáról is. Erős földrengés rázta meg a Fülöp-szigetek déli részét. Legkevesebb 15 ember meghalt, több mint 130 megsérült. Iskolákban, kórházakban és más épületekben is károk keletkeztek. Az emberek többségét magasabban fekvő területekre irányították. A 7-es erősséget meghaladó földmozgást több utórengés is követte. Itthon napos nyári idő várható, kevés gomoly felhővel, csak az Alpokalja térségében lehet futó zápor, zivatar. A hőmérséklet délután 27 és 32, este 21 és 26 fok között alakul.
12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
Régi zenei élmények Eszterházától a Zeneakadémiáig a Haydnaummal. Nyáresti kastélykoncertek, zeneakadémiai hangversenyek, ragyogó előadók és zenei gyöngyszemek várják idén is a régi zene szerelmeseit. Ne maradjon le és váltson jegyet most 20% elővételi kedvezménnyel. Részletek www.haydnaum.com.
Nem hiszem el, megint csörög. Halló!
Hűre feszült valaki. Nyugi, öregem.
Persze, én viszem a hátamon a céget, amíg más nyaral. Csupa stressz vagyok.
Neked Sedokur Forte kell. 3 gyógynövény kivonatát tartalmazza. Nappal oldja a feszültséget, de a koncentrációt nem befolyásolja, este pedig segíti az elalvást. Próbáld ki a Sedokurt.
Sedokur Forte. Nappal nyugtat, éjszaka altat. Patikában kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát, gyógyszerészét.
Ami hallhatóan friss, az igazán megéri. Hétfőtől szerdáig az 500 g-os magyar fürtös koktél paradicsom csomagja csak 489 forint, a nektarin kilója pedig csak 999 forint. Lidl, igazán megéri.
Reklámot hallottak. Délelőtt. A Kossuth Rádió szolgáltató magazinja. A műsorvezető Horváth Szilárd.
Műsorunk utolsó része, most a ritka betegségekkel foglalkozunk. Egy ritka betegség felismerése kifejezetten nehéz feladat. Vannak, akik évekig járnak orvoshoz, mire kiderül, hogy valójában mivel küzdenek, és csak ezután kezdhetik el az állapotuknak megfelelő terápiát. Nemrégiben adtunk hírt arról, hogy egészségesen született, és jól van az a kisfiú a Semmelweis Egyetemen, aki azért fogant mesterséges megtermékenyítéssel, hogy még embrió korában kiszűrhessék az orvosok a családban öröklődő SMA betegséget egy modern eljárásnak köszönhetően. A betegségről egy korábbi adásunkban Nagy Bálint készített riportot.
Az SMA beteg gyermekeknek a kezelését Magyarországon 2019-ben kezdtük.
Dr. Mikos Borbála, a Betesda Gyermekkórház intenzív terápiás osztály osztályvezető főorvosa.
A betegségnek több súlyossági formája van, a legsúlyosabb az az egyes típusú, a legenyhébb pedig ugye a felnőttkori típusú SMA betegség. Sajnos az SMA betegségnek körülbelül 60%-a, tehát a többsége ez a legsúlyosabb típusú betegség. Évente 10-12 új SMA beteg születik egyébként hazánkban várhatóan, 600 körüli az európai születési arányuk. A kezdeti tünetek jellegtelenek, a baba egészségesnek tűnik, amikor megszületik, újszülöttként elindul bizonyos fokú fejlődés a mozgásában, aztán ez gyorsan hanyatlásnak indul, feltűnővé válik, hogy mozgásszegény, esetleg gondolhatnánk arra is laikusként, hogy lusta, lassan fejlődik, mint a kortársai, de aztán ehhez sajnos társul az, hogy a légzőizmoknak a gyengesége miatt furcsa, mellkas mozgásai vannak a légzéskor, nyugalomban is gyorsan veszi a levegőt, fellép a nyelészavar nála, és nem kezdődik el a megfelelő mozgásfejlődés, úgy, mint az egészséges csecsemőknél, a fejét nem tudja tartani, nem tud hasra fordulni, mozgásszegények a végtagjai, nem tudja megfogni a játékait, és így súlyosbodik, és halad nagyon gyorsan előre ez a betegség a természetes lefolyása során. Sajnos még az elmúlt években is a nemzetközi statisztikai adatok szerint átlagosan mindössze 7 hónap volt ezeknek a kisbabáknak az életben maradási időtartama világviszonylatban, és másfél éves korukra körülbelül 95%-ukat elveszítettük, amíg nem voltak speciális gyógyszeres kezelési lehetőségek.
Nagy Bálint riportját hallhatták. Itt vannak velünk a stúdióban Arany Kovács Rozália, a Kék Rózsa program alapítója. Jó napot kívánok!
Jó napot kívánok!
Na mindjárt megbeszéljük, hogy mi ez a Kék Rózsa program. Itt van velünk Lepp Klára, pszichológus, egészségszakpszichológus jelölt. Jó napot kívánok önnek is! És itt van velünk Grósz Zoltán, a Semmelweis Egyetem genomikai medicina és ritka betegségek intézete neurológus főorvosa. Jó napot kívánok!
Jó napot kívánok!
Mit is jelent az, hogy ritka betegség? Van valami fogalom, amit meg kell ismernünk?
A ritka betegség azt jelenti, hogy a népesség csekély számát érinti az adott betegség. Itt Európában azt nevezzük ritka betegségnek, ami 10 000 emberből 5-5 vagy kevesebbet érint. De nagyjából világszinten is ezt a arányszámot szokták használni.
Kék rózsa program, azt mondtam, hogy majd megmondjuk, hogy ez pontosan mit jelent. Mit jelent? Mi ez a kék rózsa?
Hát a kék rózsa egyébként én magam vagyok, ezt még gyerekkoromban adtam magamnak. A program pedig tulajdonképpen csak annyit jelent, 2020. január 31-én a 39 év kutatás után kaptam meg a saját diagnózisomat, ami mitokondriális miopátia, és azóta próbálok minden felületen és minden lehetőséget kihasználva ismeretet átadni az embereknek a ritka betegségekről, arról, hogy hogyan tudnak hozzájutni a saját diagnózisukhoz. A program meg tulajdonképpen úgymond egy ajánlás az egészségügyi vezetésnek arra, hogy akár, ha másképp nem, akkor a ritka beteg intézetek vezetőivel összefogva, mert ugye több intézet is van Magyarországon, kialakítani egy olyan betegutat, ami ugye az egészségügyi minisztertől is tudjuk, hogy nincs Magyarországon, amire azt mondja a klinika, hogy legyen egy 15-20, nem tudom, mert ugye nem vagyok orvos, megfelelő alapmennyiségű kivizsgálás, ami mindenkinek alapjoga és lehetősége, és ha azokból nincs diagnózis, vagy nem állítható fel konkrét diagnózis, akkor minél hamarabb küldjék, irányítsák a ritka beteg intézetek valamelyikébe.
2020, ugye? Ezt mondta, hogy akkor kaptam meg a diagnózisát. Mennyi idő után?
39 év. 81-ben kezdtük a kivizsgálást.
39 év. Na, erről majd beszéljünk akkor, hogy pontosan hogy is van ez, de Leklárától kérdezem most, hogy ugye itt azért 2020-ban lett egy diagnózis, de hát azért előtte van 39 év, ezt valahogy fel kell dolgozni, hogy kutatjuk, és nem tudjuk, ráakadtunk valamire, és akkor mégsem az. Már azt gondoltuk, hogy megvan, mégsem lett meg, valami egészen más lesz. Hát ezt hogy lehet 39 éven keresztül, vagy megkérdezzük ezt Arany Kovács Rozáliától is, de ön pszichológus kérdezem, hogy lehet ezt így fenntartani valahogy az emberi lelket így?
Ugye a ritka betegséggel élők nem csak a fizikai tünetekkel küzdenek meg, hanem ez egy nagyon megterhelő érzelmi út is, és számos pszichés kihívással szembesülnek. Ebben a rendkívül hosszú időszakban, tehát ez a nehézség, hogy ez nagyon elhúzódhat, ez a 39 év, ez elég extrémnek tűnik, de hogy...
Jó, de hát, hogy ez 2 év, az is sok.
Talán az a legnehezebb, hogy ez nagyfokú bizonytalansággal jár, és sokan arról számolnak be egyébként, hogy nem is talán a diagnózis, hanem sokszor ennek a bizonytalanságnak az elviselése jóval nagyobb kihívást jelenthet. Az, hogy nem tudom, hogy mi fog történni, nem tudom, hogy miről van szó, mi áll a háttérben, és ez egy folyamatos készenléti helyzetet teremthet, ami pedig hosszú távon rendkívül megterhelő tud lenni.
És hogy lehet ezt csökkenteni? Van rá valamilyen gondolat, hogy lehet ezt csökkenteni? Nyilván csökkenteni lehet azzal, hogyha van egy olyan beteg út, amivel viszonylag gyorsan el lehet jutni a végeredményig, de hát ritka betegségnél, hát itt azért sok mindenre gondolhatunk. Van egy olyan kedves ismerősöm, akinek a kislánya egy ilyen betegségben szenved, és hát ő volt a 26. a világon, akit felfedeztek ezzel a betegséggel. Hát ez orvos legyen a talpán, amelyik itt helytáll. És család legyen a talpán, amelyik helytáll.
A diagnózis előtti időszakban olyan érzések megjelenhetnek, mint például a bizonytalanság, amit említettem, nagyfokú szorongás, kontrollvesztés érzése, frusztráció, félelmek. Pszichológiai támogatást lehet nyújtani ezekben. Ez esetben a szakember támogatást nyújthat abban, hogy például a szorongást csökkentse, stressz csökkentésében, hogy kezelje a félelmeket, szorongást, akkor a kontroll érzésének részleges, a kontroll érzést megerősítse, az, hogy az érzelmeket biztonságosan meg lehessen fogalmazni, és ki lehessen adni. És a szakembernek nem az a feladata ilyenkor, hogy megnyugtassa a beteget, hogy minden rendben lesz, hanem, hogy ezt a hosszú bizonytalansággal járó időszakot segítsen elviselhetőbbé tenni.
Nézzük meg, hogy ilyen betegutakat hogy lehet felállítani, hogy minél hamarabb eljussanak a megoldásig. Ugye azért hát nyilván vannak a mindennapos betegségek, amelyek hát nagyon egyszerűen felfedezhetők, de hát ezek ritkák, és éppen ezért az orvosoknak jóval kevesebb tudásuk van róla.
Így van, ahogy mondja, azt tudni kell, hogy a tünetek száma is közel 20 ezer, betegségek száma is nagyjából ennyi, és ezek nem az egy az egyben megfeleltetett dolgok egymásnak, hanem számos tünet különböző betegségekre utalhat, és nyilván az ember mindig azt veszi számba, ami a gyakoribb, meg amivel találkozott, és ahogy a példája is mutatta, hogyha valami rendkívül ritka dologgal állunk szemben, akkor nincs vele tapasztalat, nincsen tudás hozzá. Nyilván, hogyha az ember nem hallott róla, nem szerepelt a képzésében, akkor nem is tud gondolni rá, hanem úgy kell utána járni, kutakodni, hogy mi lehet a háttérben. És ez sokszor nehezen összeegyeztethető a mindennapi munkaterheléssel, hiszen ezek sokkal-sokkal hosszabb időt igénylő dolgok, diagnosztikában is, utána járásban is, gondolkodásban is. És talán ezt segítik elő a ritka betegség központok, ahol...
Hányan?
Hát Magyarországon döntően az orvosegyetemekhez kötött városokban működnek ilyenek, tehát Pécs, Szeged, Debrecen és Budapest. Itt vannak ilyen ritka betegség központok.
Jó, és ott akkor milyen munkát végeznek? Tehát hogyha egy házi orvos, próbáljunk egy ilyen helyzetet modellezni, hogy egy házi orvos valamilyen tünettel elkezdi kezelni a páciens, kiderül, hogy ez mégsem az, mint amire gondolt. Ez talán viszonylag hamar kiderülhet, hogy ez valami más. Rögtön küldenie kellene, mert ugye 20 ezer tünetről beszélt. Hát itt ez óriási szám, ez tényleg áttekinthetetlen. Mikor küldje a házi orvos, vagy egy rendelőintézeti szakorvos tovább önökhöz a beteget?
Nyilván a diagnosztika az egy több lépcsős folyamat, tehát soha nem úgy történik, hogy a páciens bemegy, elmondja a panaszait, és akkor vagy az orvos, vagy egy gép kiköpi a diagnózist, hanem itt egymásra épülő vizsgálatokról van szó, ezért is látjuk azt, hogy sokszor az időben azért elhúzódik, mert a különböző vizsgálatok azok időt igényelnek, nem lehet egyszerre csinálni, őket egymásra épülnek. A kérdésére azt a választ tudnám adni, hogyha nem jutunk sehova a pácienssel egy bizonyos idő után, nincs ötletünk, nem tudjuk magyarázni a tüneteit, akkor kell megpróbálni ezt a vonalat elindítani.
Köszönöm szépen.
Ugyanez a kérdés tulajdonképpen.
Igen, abszolút egyet tudok érteni a doktor úrral, és tulajdonképpen az én ismeretterjesztő programom pont erről szól, hogy mind a betegek, mind az orvosok tudjanak erről a lehetőségről. Tehát legyen ez mindennapi úgymond közbeszéd, legyen ez egy ténylegesen alapismeret. Tehát nem kell, de amikor kell, mert mondjuk akár én magam, akár a szomszéd, akár egy barátom mondjuk már a sokadik kört futja, és nincs diagnózisa, akkor legyen ott a tudatban, hogy akkor megyek a házi orvoshoz, leegyeztetjük, és azt mondom, hogy kérem szépen a beutalomat a legközelebbi intézetbe, mert minél hamarabb van a valódi diagnózisom, annál jobb minőségi életet tudok élni. Én is mindig elmesélem, hogy most jobb állapotban vagyok, mint 6 éve, amikor megkaptam a diagnózist. Mert tudjuk, mi a problémám, megkapom rá az éves infúziókúrát, megkaphatom a vitaminokat, megkaphatom a saját kezelési módomat, és tudom, hogy mikor mit tud a szervezetem, tehát tisztában vagyok azzal, hogy mire készüljek.
Benne van ebben a lehetőségben az is, hogy a szakorvosok vagy a házi orvosok úgy gondolják, hogy a ritka betegségek központjához utalják be a beteget, de aztán végül mégiscsak valami egészen más a helyzet, tehát nem fedezték fel, de egy nem ritka betegségnek számító betegség van, tehát ilyenekkel is találkoznak, vagy azért, aki önökhöz kerül, az már biztosan valamilyen, hogy így mondjam, zűrösebb eset.
Ilyen is van, hát mindenképp olyan szempontból zűrösebb, hogy tisztázatlan a panaszoknak vagy a tüneteknek az eredete. Azonban mi viszonylag magas számban találkozunk a beutaltak között olyanokkal, akiknek elsődlegesen valamilyen pszichés probléma okozza a tünet képzését, és nyilván ilyenkor nehéz megtalálni az okát, hogyha szervi okokat keresünk éveken keresztül. Ilyenek vannak, nem kis számban, de általában akik bejönnek, azok vagy valóban ritka betegséggel szemben, vagy élnek, és nem találták meg, vagy a következő magas arány ez a valamilyen pszichés problémát szervi tünetek konvertálódó, vagy konvertáló mechanizmus, aminek nyilvánvalóan egy másik kezelési útját kell ilyenkor választani.
Akkor beszéljünk egy kicsit a lélekről megint, mert akkor itt viszont előlépnek azok, akik lélekgyógyászok. Szóval hogy lehet ezt elkülöníteni egymástól, hogy hát nincs szervi probléma, és a lélekben van valami, és akkor itt hogyan lehet tovább lépni? Ez az ön területe, amit most kérdezek?
Ez a pszichoszomatika. Igen. Ugye, igen, ezzel is foglalkozunk egészségpszichológusként. Számos ilyen esettel találkozom én is, amikor ugye sorozatos kivizsgálások után beigazolódik, hogy nincs komolyabb szervi ok, és ilyenkor kezdünk el ugye gondolkodni, hogy akkor mi is az, ami tüneteket okoz. Amikor nem talál utat mondjuk az érzelem, vagy az érzelmi megélések, nem tud verbálisan például utat találni magának, akkor a test képes jelezni, szóval, hogy a testi tüneteket így is tudjuk értelmezni, mint egy üzenetként, és erről próbálunk utána együtt gondolkodni, hogy vajon mit üzenhet ezzel a test, mi az, ami másféle módon nem tud napvilágra kerülni.
De ha jól értem, ez akkor nem a ritka betegség kategória.
Nem igazán, ez elég gyakori. Így van.
És akkor erre van egy másik protokoll, ami már a lélekgyógyászok protokollja, és az akkor a normál beteg úton mehet.
Így van, pszichoszomatikus tünetek esetén általában egy hosszabb pszichoterápiás folyamat javasolt. Azért ennek jellemzően több idő kell, mire feltárjuk akár a belső elakadásokat vagy akadályokat.
Doktor úr, milyen diagnosztikai módszereket lehet használni itt a ritka betegségek meghatározására? Ezek olyanok, amelyek a hagyományos gyógyászatban is benne vannak, vagy pedig nagyon komolyan figyelni kell a nemzetközi szakirodalmat és azt, hogy mit csinálnak máshol?
A diagnosztikus eljárások azok döntően olyanok, amik hozzáférhetőek. Vannak bizonyos limitációk, tehát nem mindenki kérhet bizonyos vizsgálatokat, de ezek az egyébként általánosan ismert vizsgálatok, egyet kivéve a genetikai vizsgálatok azok elég speciálisak, és szaktudás szükségeltetik a kérésükhöz. És hát a ritka betegségeknek egy jelentős része az genetikai eredetű, tehát ilyen típusú vizsgálat az elég gyakran készül nálunk.
A genetikai vizsgálat az azt is jelenti, hogy esetleg a családtagokat is megnézik.
Jelentheti ezt is, nyilván először magát a pácienst próbáljuk diagnosztizálni, és hogyha olyan betegséget találunk, ami örökletes, és érintheti a családtagokat, akkor ezt ki kell terjeszteni, igen.
Rozália, hogyan derült ki végül, úgy 39 év után ezt tegyük hozzá, hogyan derült ki ez a betegsége?
Hát,
mi volt mindig, a sikerre vezető út?
Mindig is gyenge voltam, tehát keveset tudtam mozogni, fájdalmaim voltak egyéb. 19. január 6-án egy vasárnap hajnalban egyszerűen nem tudtam felkelni, tehát olyan irgalmatlan, gerincből kisugárzó fájdalmam volt, hogy tulajdonképpen a felső testem az szinte teljesen mozgásképtelen volt. És akkor, mint az Zuglóban lakom, Honvéd kórházba vittek, ott kezdték el a kivizsgálást, ugye eredendően a felső testemet vizsgáltak, váll izom problémákat, és aztán utána végül is az alatt az egy év alatt, míg eljutottam a ritka beteg intézetbe, az alatt olyan körülbelül 30 vagy 35 vizsgálatot végigcsináltunk, mert akkor már mindenhol az volt, hogy SOS beutaló, tehát akkor mindent megnézünk, hogy milyen oka lehet ennek a történetnek, és egy ismerős segítségével jutottam végül be az intézetbe.
Ide a Semmelweis Egyetemre?
Ide a Semmelweis Egyetemre, így van. És ott tulajdonképpen már az ambulancián engem fogadó orvos tudta azonnal, hogy milyen betegséggel állunk szemben.
Hoppá.
Annyit mondott csak, hogy ha igazam van, akkor hatalmas szerencséje van, ha meg tudja tartani a rollátort, és továbbra is így tud élni. Aztán az izombiopsziába is bizonyította, hogy igaza volt. Tehát, hogy én azért sürgetem, hogy azért szeretném, hogy mindenkinek meglegyen ez a lehetősége, mert ahogy itt doktornő mondta, rengetegszer a vége az, hogy pszichológus vagy pszichiáter. Örülök neki, és kell is, pont beszélgettük itt előtte, hogy kell. De nem mindegy, hogy a diagnózis helyett kap pszichológust vagy pszichiátert, vagy a diagnózis mellett. Tehát, hogy engem 30 éven keresztül pszichiátriai betegként kezeltek nagy részt, mert ugye nem volt pozitív leletem, tehát nem tudták azt, hogy tovább lehet engem küldeni a ritka betegintézetbe, vagy ugye a betegtársaim nagy részét. Tehát, hogy én azt szeretném, hogy mindenkinek legyen meg az alapkivizsgálása, nincs diagnózisa, akkor jussunk a genetikai intézetbe. Ha ők is azt mondják, hogy hál' Istennek nálunk is negatív, akkor kezdjük el, mert nagyon-nagyon sok ember él úgy ma Magyarországon, hogy rossz diagnózissal él, illetve rossz kezeléseket kap. Csak azért, mert nem jut megfelelő ellátáshoz.
Na most ugye az volt, hogy most Rozália elmondta, hogy hosszú ideig kivizsgálták, nem találtak semmit, aztán egyszer csak 30-35 vizsgálat után elküldték ide a ritka betegségekkel foglalkozó intézetbe, és ott rögtön tudták. Nagyon sok esetben ez a helyzet, hogy önöknél az érzek ritka betegségek gyakoribbak. Következésképpen sokkal nagyobb biztonsággal tudják megállapítani, hogy mi a helyzet.
Általánosnak nem mondanám, de valóban nagyon felemelő, amikor egy ülésben sikerül kvázi diagnózist mondani. Ez az orvosnak és páciensnek is ilyenkor egy nagy megkönnyebbülés. Nem ez a többség, de számos alkalommal előfordul, és pont ez az egyik lényege, hogy az ott dolgozók azok találkoznak ezekkel az esetekkel, és sokkal nagyobb tapasztalat gyűlik fel a különböző kórképek vonatkozásában, és számos esetben ilyen szerencsés kimenetele is tud lenni, hogy rögtön rájövünk a probléma forrására.
A család mit tehet akkor, amikor valaki ilyen állapotban van, hogy hát nem nagyon találják? Egyrészt, ha hallgatják ezt a műsort, akkor lehet, hogy kezdjenek el gyanakodni, hogy itt valami olyan van, ami nem köznapi, és minél hamarabb jussanak el ide. Milyen támogatást tudnak adni, lelki támogatást?
A családtól nagyon fontos, hogyha figyelmet és elfogadást tud adni a beteg felé. Nem tanácsokra van szükség, hanem azt éreztetni, hogy nincs egyedül a beteg, itt vagyunk, meghallgatjuk az érzéseit, akár a nehéz érzéseit is. Szóval nagyon fontos tud lenni a figyelem, hogyha ezt meg tudják adni a családtagok. A nyílt kommunikáció is nagyon segítő tud lenni, tehát lehessen kérdéseket feltenni. Ha esetleg gyerek is van a családban, akkor az életkornak megfelelő kommunikációt javasoljuk. Fontos az is, hogy a tüneteket komolyan vegyék, és hát a családtagoknak a saját lelki egészségük is nagyon fontos, és számukra is nagyon megterhelő tud lenni ez az állapot.
Igen, ez biztos, hogy nagyon meggyötrő, hogy akit szeretünk, az éppen nem találja, hogy mi a problémája. Az biztos, hogy a családtagoknak is nagyon meggyötrő. Kék Rózsa programra hogy lehet ráakadni, mit tudnak segíteni?
Minden fönn van a honlapomon, ami a www.akékrózsa.hu, minden meglepetés. Jó. A Kék Rózsa programban tulajdonképpen ez már az, amit én a döntéshozók elé szerettem volna, de fönn van minden, amit a magánembereknek is szántam, tehát minden fórumon fönn vagyok, amin lehetséges, és a legfontosabb az, amit szeretnék átadni az embereknek, hogy ők döntsék el, hogy mit szeretnének, tehát ez az, valamilyen szinten az ő felelősségük is, én csak abban szeretnék nekik segíteni, hogy van tovább, mint az általános kivizsgálások, és van lehetőség a tűpontos diagnózis megszerzésére.
Doktor, most már csak egy nagyon gyors kérdés, ha felfedezték ezeket a betegségeket, akkor a kezelések rendelkezésre állnak Magyarországon?
Ha van kezelés, akkor általában igen. Azt tudni kell, hogy a ritka betegségek jelentős részét nem tudjuk úgy kezelni, hogy megszüntetjük magát a betegséget, vagy számottevően befolyásolni tudjuk, azonban tüneti kezelésre, egyes szövődmények elkerülésére, támogatásra mindenképp van lehetőség, és ezeket ilyenkor igyekszünk megadni.
Nagyon szépen köszönöm a beszélgetést. Kedves hallgatóink, az elmúlt percekben a ritka betegségekről beszélgettünk Rózs Zoltán, a Arany Korancs Rozáliával és Lepp Klárával. És hát ezzel a mai délelőtt véget ért a szerkesztő Nagy Bálint, a hangmester Hajósi Bence, a gyártásvezető Mali Andrea nevében is búcsúzik a műsorvezető Horváth Szilárd. Vigyázzanak egymásra délelőtt és azután is. És ne feledjék, mai délelőtt műsorunkat meghallgathatják a mediaclick.hu weboldalon. Most Most 11 órakor rövid krónika után kezdődik a hely itt a Kossuthon. A műsor munkatársai az Alavári Fehér Holló Egyesülethez látogatnak. Szóval csak én búcsúzom önöktől, maradjanak velünk!